látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta, minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Road to Budapest címmel írt egy dalt néhány hete az egykori Genghis Khan sztár Leslie Mandoki, vagy Mandoki László, kinek hogy tetszik, a futballbajnokok ligája döntő kapcsán, mert a történelemben először Budapesten rendezik a világ klub fociának csúcs eseményét. Egy héttel később pedig szintén Budapesten lesz a női kézilabda bajnokok ligája döntője is, mondhatni szokás szerint. Ám még a fociban álom szintjén sem volt esély a magyar részvételre a csúcs esemény fináléjában, addig kéziben ez megszokott. A következő 2 órában az idei esélyekről lesz szó. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. A 2025-2026-os női kézilabda bajnokok ligája szezon 2025. szeptember 6-án rajtolt, és 2026. február 22-én ért véget a 16 csapatos csoportkör. Magyarországról a bajnok és BL címvédő Győr mellett nem csak a második Ferencváros nevezhetett a legjobb 16 mezőnyébe, hanem a honi negyedik Debrecen is. A Győr és a Debrecen az A csoportba kerül, és ezt a csoportot a Győr 2 vereséggel, 12 győzelemmel megnyerte, egyébként hazai környezetben kikapott a Debrecen csapatától. Ugyanennyi pontot, vagyis 24-et gyűjtött a Metz csapata, és a Győr és a Metz közvetlenül jutott a legjobb 8 közé. Ebben a csoportban harmadik helyen végzett az SBR 19 ponttal, negyedik a Besterce 16-tal, ötödik a Debrecen 12 ponttal, 6 győzelemmel és 8 vereséggel, hatodik lett és még tovább jutva a Borussia Dortmund, míg a Storhamar és a Buducnost csapata előbbi 6, utóbbi 3 pontot szerzett, a csoportkörben befejezte a küzdelmeket. A másik ágon a Brest-Bretagne bizonyult a legjobbnak, 11 győzelemmel és 3 vereséggel, vagyis rosszabb mérleggel, mint amilyennel a Győr végzett. Második lett a bukaresti Cseszeme, amely 20 pontot gyűjtött, neki 4 veresége volt, a Ferencvárosnak is 4 veresége volt, és szintén 20 pontos volt, azonban a bukarestiekkel rosszabb volt a zöldfehéreknek az összevetése, így aztán a B csoportból a Brest-Bretagne, illetve a Cseszeme jutott közvetlenül a legjobb 8 közé, a Ferencvárosnak ezért még egy plusz mérkőzést vívnia kellett. Ebben a csoportban negyedik lett az Odense 19 ponttal, 9 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel, ötödik az IKAST 16 ponttal, itt jött egy hatalmas szakadék, ugyanis a hatodik helyzet Podravka 9 ponttal gyűjtött kevesebbet, mint az ötödik IKAST, de még a Podravka tovább jutott, viszont a Ljubljana és a Szóla befejezte a küzdelmeket a csoportkört követően. Aztán amikor véget ért a csoportkör, akkor megállapíthattuk, hogy melyik az a 4 csapat, említettem már a korábbiakban, amely közvetlenül bejutott a legjobb 8 közé. A Ferencvárosnak és a DVSC-nek viszont még vívnia kellett egy plusz párharcot a legjobb 8-ért. A 2 magyar csapat közül a Lokira várt a nehezebb feladat, akárcsak 2023-24-es szezonban. Akkor, vagyis 2024 tavaszán a legjobb 8 közé jutásért vívott párharc során a Loki a kor szupercsapatával, a címvédő Vipers-szel találkozott, amely az előző kiírásban az elődöntőben a Győrt, a döntőben a Ferencvárost győzte le. 2024-ben egyébként a Debrecen kiverhette volna a Vipers-t, ha nem vezetik gusztustalanul ellene a román játékvezető hölgyek a hazai meccs hajráját. Aztán 2026-ban sem volt szerencséje a Debrecennek a sorsolással, mert az előző évi döntőssel, az Odenzével találkozott, és a hazai meccs bíróival sem volt szerencséje, ezúttal sem. 2026. március 21-én volt a debreceni találkozó a legjobb 8 közé jutásért a BL-ben, DVSC Scheffler, Odense.
Leuchter góljával, az Odense kezd találattal, és ráadásul a Debrecen eladja a labdát, úgyhogy az első perc végén Debrecen Odense 0-1. 6-8 továbbra is a mérkőzés állása Debrecenben, a labda pedig a házigazda Lokinál, üres kapuval támad most, ugye a kiállítás miatt a Debrecen. Szabó! Hú, én most nagy levegőt veszek. Marosány György lesz az, aki befejezi a nagy levegővétel utáni gondolatot.
Hát Szabó Nina betört el a védő mellett, végrehajtott az áttörés, szabálytalanságban lesz, mert egyértelműen 7 méteres kellett volna következzen, de nem számít, hiszen Iváncsuk szólt, így 9 méterről ő a kapu jobb oldalában.
Ezzel lesz 7-8, egyelőre ezekkel a hetesekkel nem sok szerencsénk van, legalábbis a játékvezetői felfogás nem nekünk kedvez, nem a Debrecennek kedvez, viszont az mindenképpen egy jó hír, hogy egy pillanat volt, ugye ott 2-5-nél az első 10 perc végéhez közelítve, amikor ellépett az Odense 3 találattal, ógott ugyan most eredményes a jobb szélről, és ezzel megint 2-vel vezet az Odense, de a Debrecen nem hagyja magát leszakítani, és ha egy picit pontosabb lenne, és az ittszereivel jobban sáfárkodna Szilágyi Zoltán együttese, lehetne ez még szorosabb is, sőt, én kimondom, lehetne ez fordítva is. Hát az elején 2-5-nél mondtam, hogy ott meleg volt a pite, onnan visszajött a Debrecen, viszont az első fél idő végére, hát egy gyors összegzés, Gyuri, mi történt? Tudtuk, hogy az Odense egy jó csapat, sőt, talán túlzás nélkül ki is mondhatjuk, ugye, hogy jobb csapat, mint a Debrecen, de ebben a meccsben én unasuntalan tudnám szajkózni, hogy több lehetett volna, mint a 13-18-nál, az teljesen biztos, hogy csak több lehetett volna.
Így van, és többet is mutatott a Debrecen ennél, nem tűnik reálisnak ez a különbség az első játék alapján. Itt nem volt a teljesítménye, ami abszolút meghatározza azt, ami az eredményjelzőn van. Világklasszis szinten véd, illetve itt az utolsó percekben azért az érezhető volt, hogy a Debrecennek a csere lehetőségei, a játékosai minősége azért korlátozott, mint az Odense. Hámori Consuela fantasztikusan kézilabdázott az első félidőben is, el is fáradt, látható volt, hogy az utolsó 4-5 percben már oxigénhiányos állapotban hozott döntéseket, hiszen a hátán vitte a csapatot az előszerzéseiből, a döntéseiből. Iváncsuk Szoltics egy jó frissítés volt az első időben, 4-4-es lövő teljesménnyel bír, mindent megtesz a Debrecen, de egyelőre Tenholtéval nem tudnak mit kezdeni, ezért ennek köszönhetően 5 góllal vezet a dán csapat.
50%-os kapus teljesítmény a dánoknál, javulni kell ilyen tekintetben a debreceneknek a befejezések. Itt pedig jön a 21. dán találat, Fauszke a szerzője betörésből. Nem, tehát az 1-1 elleni védekezés továbbra sem oldódik meg debreceni részről, az első félidő végén hallottuk Szilágyi Zoltán, de a támadó játékban is. Most már egy újabb eladott labda és egy újabb hiba. Van der Vliet a gólszerző. Fú, de nagyon nehezen merem mondani, vagy merem kérdezni, de az első meccsen eldönti ezt már az Odense, úgy tűnik.
Minden jel arra utal, hogy nem sikerül meglepetést okozni, hogy fogalmazom a mérkőzés elején az oroszlán bajszát nem tudja megcibálni a Debrecen. Tehát nem, de azt ne felejtsük el, hogy ez az Odense papíron is minden szempontból sokkal jobb csapat, mint a Debrecen. Ugye abban bíztunk, hogy a Debrecen hazai pályán azért képes volt meglepetéseket okozni már, és ebben a szezonban is ez a bajnokok ilyen szereplés abszolút csúcs és fantasztikus. A Debrecen részére sajnos ma ezt nem sikerül, de egy elem kiesik a játékból. Jovana Jovic nagyon fontos játékos a Debrecennek, és érezhető ez, hogy nagyon hiányzik ő a Debrecen.
Most már körbejárt a labda, lassan passzív lesz egyébként. Szabó Nina talpról. Jaj, mekkora gól! Szabó Nina! Na hát ilyenből kellett volna sokkal több. 32-37. Akkor legyen az utolsó gól, miénk, meg egy jó védekezés. Hát, ha ilyen kis apró örömöket lehet kitűzni magunk elé, Rusfeldejle leteszi a szélre, 5 másodperc még, Fauszke, az belemenés, így van. Fauszke azt mutatja, hogy szerinte 7 méteresre kellett volna jönni, a francia játékvezetők ebben nem partnerek. Debreceni vereség a női kézilabda bajnokok ligája rájátszásos párharc első mérkőzésén DVSC Scheffler Odense 32-37. Jól kezdődött a mérkőzés, az ötödik percben 1-1 állt az eredményjelzőn, kevés gól volt ott és akkor, de csak abban az egy pillanatban a mérkőzésen. Ezt követően az Odense ragadta magához a kezdeményezést, 2-5-ről viszont vissza tudott jönni a Debrecen. Hiába szórta a gólokat Fauszke vendég részről, illetve hiába játszott remekül Valledál, valamint a kapuban Tenholte, a Debrecen nem adta magát.
Hát túlzottan sok remény nem maradt a visszavágóra, de idegenben remekül kezdett a Loki, és felcsillant a remény a negyed döntőbe jutásra. Idézzük most az idegenbeli találkozót, amelyre március 29-én került sor.
Ez a Rusfejdel az, aki végigviszi a labdát, és sajnos be is lövi a kapuba azt. Itt tehát az első gólt az Odense szerzi. Bodina le a jobb szélre, Tublának ez nagyon jó labda volt, Tublán pedig nagyon szépen belövi a hosszú alsóba a labdát, úgyhogy már is 5-2-re vezet a Debrecen az Odense ellen. Nagyon jól néz ki, eddig a 10. percben jár a mérkőzés, és a Debrecen 9-4-re vezet az Odense ellen. Az a bizonyos 5 gól, hát megvan. Jó lenne, hogyha ez 6 lenne, és akkor ezt végig tartja Debrecen, akkor már tovább is jutott. Kapufából lett több, mert Alicia Tublan a 7 méterest is kapufára jött, aztán pedig Torlesz Dottirnak volt ez ígyszere, az szintén kapufa volt, és itt a 21. percben a Debrecen 10-8-ra vezet az Odense ellen, az Odense otthonában. Csernyászk Liliana megszerezte első gólját, nagyon szép figura után, 2-3-as között befutott és belőtte ügyesen, szépen, okosan a kapuba. Rusfeldel a 4. gólját szerezte a mérkőzés, és hát így szépen zárkózik az Odense a Debrecenre. Hát fogom a fejemet, ez teljesen egyértelmű, mert hogy Juhász Kata kapott egy kiállítást nemrég kétkezes lökés miatt, ami nagyon kérdőjeles volt nála. Mindenki örült már, hogy nagyszerű falt volt, mellé ment a lövés, aztán pedig mind a két oldalt volt egy-egy kiállított, aztán pedig labdát szerzett a Debrecen, 15-10-re vezetett újra Szilárdi Zoltán csapata, aztán pedig most jött a szépítés a balszéről, Halil Csavics-től. 16-13, és figyeljünk közben, hogy 5 másodperc van még hátra, és közben egy dán lábhoz ér a labda, de nem fújja be a játékvezetők, és nem tudják mit csinálni az Odense játékosok, és Valledál értetlenül néz Rusfeldelre, egyszerűen nem tudták, hogy mit csináljanak. 5 másodperc még hátra volt nekik a támadásban, egy biztos vége, tehát 30 perc játékot követően a Debrecen 16-13-ra vezet az Odense ellen. Leuter lövését Jessica Ride két kézzel fogta, úgyhogy nincs újabb Odensei találat a 32. percben. 16-14-re vezet a Debrecen. Bejátszás Tóvizinek, tud fordulni, és be is tudja lőni. Csápcsé és Rusfeldela között tudott befordulni, harmadik gólját szerzi a mérkőzésen, 19-16-ra vezetett volna a Debrecen. Hall Leuter ezt nem lövi be, így már csak 19-17 a Debrecennek. Jöhetnek a dánok azért, hogy hosszú idő után ki tudjanak egyenlíteni. Már nem is tudom, mióta nem volt egyébként egyenlő az állás, a harmadik, negyedik percben lehetett utoljára nem régiben. De így egyre jobban kezd elúszni az a csoda, amiről beszéltünk itt az első fél idő végén is akár. Nehéz, úgy, hogy tényleg egy irányítója van jelenleg a Debrecennek, és a 40. perc legvégén Leuter szerez egy bődületesen nagy gólt megint a hosszú fölsőbe, kiegyenlít az Odense, 40. percben tehát Odense-Debrecen 22-22. 27-26 az állás a 47. percben, Vámos Mira le, valószínűleg jön a helyére Petrus Mirtil, egyébként nem látom a képet, most bizony érkezik Petrus Mirtil, bizony igen, a szélre, Ivánchuk Szoltics bent, Balázs lövőben, Torlesz Dottir az, aki most irányít, jobb oldal pozícióban, szerszőnőgelen, bent a szélen pedig Urosivi, ennek kell most összeszedni a labdát, sikerült is, mert kicsit pontatlan passz kapott Ivánchuk Szoltics, valakinek lőni kéne, Torlesz Dottir az előbb jó nagy gólt lőtt, most is fölmegy, ezt sajnos fogja Tenholte, a dánok kapusa, az állás mellett 27-26. És akkor támadhat az Odense azért, hogy kiegyenlítsem. Valószínűleg már csak az Odense támadhat, és itt vagy, megnyeri a Debrecen a mérkőzés, vagy X lesz a vége, ez már egészen biztos. Mind az előző mérkőzés végeredménye 32-37 lett az Odense-nek. Most pedig az állás 33-34 Debrecennek. Most már 34-34 az állás, egyenlít az Odense, és van még hátra 20 másodperc. Nyerjük meg ezt a mérkőzést, most már akkor legyen ez a vége. Csernyászki, még van hát a 10 másodperc. Hámori Consuela végig viszi, az úgy 7 méteres. Az idő valószínűleg le is fog ketyegni, így nem állítják meg a játékvezetők. És akkor nem nézzük majd, hogy kilövi a 7 méteres. Bizony az óra lejárt, szerintem Ugolen a labdával és kivédi Tenholte. Marad a döntetlen. Nem jött össze a bravúr ezen a mérkőzésen. Nagyon sok kellett volna hozzá. A végeredmény Odense Debrecen 34-34.
Nem csak a győzelem, de akár a továbbjutás is meg lehetett volna Dániában a Debrecennek, de 5 kihagyott 7 méteressel reménytelen a helyzet. Az ezt megelőző bajnokok ligás szezonban a büntetőket magabiztosan értékesítő Töpfner Alexandra sajnos már nem volt a csapatban. Ő a 2023-24-es bajnokok ligás sorozatban 16 meccsen 48 gólt szerzett büntetőből, ezzel Töpfner volt akkor az elit sorozat legeredményesebb hetes lövője. Persze nem csak ezen múlt, ezt sportszerűen elismerte a DVSC vezetőedzője Szilágyi Zoltán is, aki azzal a vélekedéssel is egyetértett, hogy a világ 12 csapata közé jutni remek dolog, és talán még nem volt ott a helye a Lokinak a 8 között. A Fradit viszont feltétlenül oda várta már, mint a legjobb 8 közé mindenki, hiszen a legjobb 8-ért vívott párharc során kellemes ellenfelet kapott a Borussia Dortmund személyében. Tulajdonképpen már az első Ruhrvidéki meccsen el is döntötte a továbbjutást.
A német csapat ugyan nem nehézséget nélkül, de veszi az akadályokat a hazai bajnokságban. A tabella élén áll, míg az elmúlt hétvégén megnyert a német kupát is, vagyis biztosan feldobott hangulatban várja a Ferencváros elleni összecsapást. A dortmundioknál ismerősöket is köszönthetünk, majd a kapuban Szikora Melinda, mezőnyben pedig Alicia Langer, leánykori nevén Alicia Stolle, és a sárga feketéket erősíti. A szort sikerül megállítani, Hásfalvi segített be a szélről, Csuk Reiszhoz kezében a labda, mutatja be a figurát, és akkor már is érkezett Kajakam Nielsen beállóba, jó szonnal cserélnek védekezésbe, támadásban. Egy jó lövés és egy még jobb védés, Bedebíró Blanka szerintem első védése a mérkőzésen. És akkor kéne egy gól, kicsit elmenni jobban a németektől. Már Malesztein befut a szélről, elteszi Szikora lába mellett, úgyhogy meg is jött az a gól. 5-4-re vezet a Ferencváros a 10. percben a Dortmund ellen, a Dortmund otthonában. Jó, remek volt az észrevétel Simon Petrától, Malesztein-től pedig rendkívül jó volt az üres befutás a szélről. Üresen kapta a labdát, nem figyeltek ott rá Nesztákerék, és be tudta lőni a kapuba a labdát. Lasort lövi a 7 méterest. Nem tudja belőni, sőt, kutat furkistózás, ugye szokták így mondani, fölé pattította. Az óra pedig lejárt, 30 perc játékot követően Borussia Dortmund Ferencváros 10-13. Nincsenek jó híreink, mert hogy zárkozik a Dortmund, és 43. percben Jesper Jensennek időt kellett kérnie. Ferencváros Dortmund 20-18. Gyuri, mi történt itt az elmúlt másfél-két percben?
Két hiba a Ferencváros részéről. Azt eredményezte, technikai hiba, beállónak próbáltuk bejátszani, hogy abból tudott gyorsan indulni a Dortmund, és két lerohanás gólt szerezni. Ez, amiről beszéltünk a mérkőzés elején is, hogy ezt kell megakadályozni. Tehát a Dortmund, hogy ránk fusson, és nyilvánvalóan a technikai hibából ennek a lehetősége még jobban kinyílik a németek előtt. Ezért is fontos az, hogy a technikai hibák számát minimalizáljuk. Most jön az a szakasz, amiről beszéltem még a mérkőzés elején, hogy a 40. percet követően jöhet majd ki, érezhető lehet majd a fáradtság, amit a Győr meccs okoz, egy újabb technikai hiba, és megint fut belőle a Dortmund.
Bizonyos Egering, aki a szélről már jó néhány gólt lőtt, most lő egy újabbat, és ez szám szerint most már neki a 6. posztása és a túloldalt, a jobb szélső Bolebret 5 gólt szerzett eddig a mérkőzésen, a kapuban pedig már egyébként nem Bödebíró Blanka van, hanem Aura Glozer, és a különbség már csak 1 gól. A Ferencváros a végére nagyon simán 31-25-re nyert a Dortmund ellen. Végig fejfej mellett haladt a két csapat, aztán a 26. perc környékén kialakult egy nagyobb előny, 12-9-re vetett a Ferencváros, ott jött az első német időkérés. Vödebíró Blanka védései megjöttek az első fél idő végére, és így 13-10-zel vonult a két csapat az öltözőbe. Aztán mozgalmas, pörgős volt a második fél idő eleje, de nem működtek a gyors gólok. Alapvetően ugye a Ferencváros még nem is törekedett erre, de egyébként a német együttes nagyon-nagyon gyorsan visszaállt. A tartós három gólos előny volt a második fél idő elején, 17-14-nél volt egy komolyabb fordulat. A 40. percben ugye 16-20, tehát 20-16-ra vezetett a Ferencváros, jó lövések voltak, és Simon ekkor lőtte meg az 5. gólját a találkozón. Majd aztán a 42. percben 20-18 volt az eredményjelzőn. Zavar volt a támadásban, sok labdáladás, és Dárja Dmitrijeva az egész második félidőben nem játszott, ugye ezért Seibert végigjátszotta a második félidőt kis túlzással, sőt, ugye azt is el kell mondani, hogy Trámborg olykor-olykor irányító pozícióban is játszott, rengeteg labdáladása volt, és hát a lövései sem úgy ültek a találkozón. Aztán ugye, hát egészen sokat kellett várni, hogy a 20. percben volt egyelő az állás a két csapat között, és 9-9 után újra döntetlen volt, 21-21, ekkor 47. percben járt a mérkőzés. Majd aztán nyílt a bizonyos olló az 52. percben, már 25-22-re vezetett a Ferencváros, és érdemes kiemelni Laura Glozert, aki szenzációsan játszott ezen a mai mérkőzésen, miután pályára lépett, a statisztikái pedig ugye önmagáért beszélnek, hiszen több mint 45%-kal zárt a mai mérkőzésen. Érdemes kiemelni ezért a túloldalt Cikora Melindát, a Dortmund kapusát, aki végigjátszott a mérkőzést, ő 31%-kal zárt, és ugye hát Egerling ugyan 8 gólt lőtt a balszéről, de nem tudta megnyerni így ezt a mérkőzést a Dortmund, sőt, hát jócskán megnyerte a Ferencváros ezt a találkozót. Érdemes kiemelni még, hogy a korábban mondtam Seibertet, ő az első bajnokok ligája mérkőzésen 3 gólt szerzett, így tehát a visszavágóra 6 gólos előnnyel mehet majd a Ferencváros, amely megnyerte ezt a mérkőzést ma a Dortmund ellen 31-25-re.
Idegenbeli 6 gólos siker a legjobb 8 közé jutásért vívott párharc során a visszavágón már hazai környezetben nem érhette gond a Ferencvárost a Dortmund ellen.
Köszöntjük a hallgatókat, hamarosan megkezdi a Dortmund a mérkőzést, tét a legjobb 8 közé jutásít a női kézilabda bajnokok ligájában Érden, ahol teltházban 2000 néző. Itt most éppen egy ferencvárosi 7 méteres készülőben Simon Petra, miután egy lövés után kipattant a labda, és nem egyenlített a Ferencváros, sőt igazából az első gólját sem szerezte meg, egyenlíteni még nem tudott volna, mert 2-0 a Dortmundnak a 6. perc végén. Simon a kipattanót megszerezte, és aztán kiarcolt egy remek vetörés után egy 7 méteres, amit Kluiber ebben a pillanatban 1-2-3, és Szikora mellett alatt ment a labda, jól van, megvan az első gólunk, hát sokat kellett várni, több mint 6 percet, egy kicsit féltem már, hogy nehogy valami penetráns sorozattal induljon a mérkőzés. Így megvan a 7. perc legelején Kluiber 7 méteresével az első ferencvárosi gól. 2-1 a Dortmund vezet, és a sárga mezben, sárga feketében játszó németek támadnak. Érden egy pillanatra megint egyenlő volt, 0-0 után 4-4, tehát László újabb góljával 5-4 a 14. percben a Dortmund javára, összesítésben 5 a Ferencváros előnye, tét a legjobb 8 közé, tehát Simon szépen letett a balszére Hás Fabinak, aki előbb gólszerzető, egyenlített, most középen ott már bent Trambor jobb átlövőben, és Simon Petra a rövidre bevágja, gyönyörűen az irányító pozíciója kihúzódik a balszére, és ott bal kettőben betört és gólt lőtt, és kiegyenlített 5-5 a 14. perc közepén.
Kluiber lóbál egyet. Aztán a második lóba után a jobboldali kapufára bombázza a labdát, Szikorát elkerülte a próbálkozás ezúttal fél időre, tehát döntetlen állással 12-12-es eredménnyel vonulnak a csapatok. Jól kezdett a Dortmund, de aztán a Ferencváros is felkötötte a nadrágot mind a két oldalon. Kiváló kapus teljesítményeket láthattunk, és innen folytatjuk majd a második játékrészben, tehát FTC Real Cargo Hungária, Borussia Dortmund a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőbe kerülésért a fél időben 12-12, de összesítéssel a két mérkőzés alapján még mindig 6 góllal jobb a Ferencváros. Kevesebb mint negyed óra van már csak hátra, 22-21-re még mindig vezet a Ferencváros a Dortmund ellen.
De vezet, és Ingstad, a norvégok olimpiai világ és Európa bajnok az első félidőben is 9-8-nál gólt lőtt, és akkor vezetett először a Ferencváros. Most a legjobb kor, szintén gólt lő, és megint először vezet ebben a félidőben. 46. perc, figyeljük Simon Petrát, a bal oldalon Kluiber, a jobb oldalon Tramborg, ő ketten, ha egymásnak passzolgatnak, és Kluiber a középső, Simon Petra a balátlövő, jó a bejátszás, mondom én, de Ingstadhoz nem jut el mégsem a labda, tehát pontatlan volt az ellentámadásból, és megfogja Glózer, mit véd Glózer, atyaisten! Ó, évekkor az ittszert, a 31-es számú Kollebrecht, aki előbb volt lőtt, már nem is egyet a mérkőzésen, most remek indítás volt, és annál is nagyobb, nagyszerű csodavézés a francia kapustól. Marad a 22-21 ide. Ötös fal, hanem hatos fal, ezt próbálja átlőni a Ferencváros. Tramborg simán blokkolják Grisest, megszerzi egyedül, mert Simon nem éri utol a németet, és a feje fölött, Glover feje fölött bedobja a labdát. Hát ez most hideg zuhany a javából, ebből időkérés lesz, még az azonnali időkérés. Hát ránk is fér, egy perc időkérés, 15-12-re lép meg, három gold dob, mennyi? 2 perc, 17 másodperc alatt, és az ember hátrányból is gold dobott most a Dortmund, ez most szörnyű. A 17. Dortmundi gólt a 36. percben a mérkőzésen, és ezzel ismét 3-mal vezet a Dortmund. Ez azért tényleg nagyon kötéltánc, mert itt ha 4-5-tel elmegy a Dortmund, akkor már továbbjutás is veszélyben a balszélről. Mártonnak odaütnek, mondom én, lesz ebből 7 méteres, vagy 2 perc már igen, ott a balszélen a 9-es számú Antult láttam, Liza Antult, aki beálló, de odakeveredett védekezésben a jobb szélre, és ezért most 2 perces kiállítás. Ez meg azt jelenti, hogy épp hogy csak visszajött Emma Olson, pontosan ő már nem, csak lejárt a 2 perces kiállítása, megint ember hátrány, mert most azért sorozatban ember hátrányban játszanak majd a Dortmundiak, és lett 7 méteres is, természetesen az is jár. Simon Petra, akit előbb hiányoltam, már ezt egyébként bedobtam, a Simon Petrának kell ugyanezt tenni, 3 gólos Dortmundi előnynél a 36. percben, és ahogy mondtam, Lizántól majd akkor 2 perc kiállítás. Simon Petra harmadszorra nagyon jól a bal alsóba, a másik lábát, a jobb lábát felemelte, Szikora Menin, de azzal próbált védeni, de pont a támaszkodó lában elé a bal sarokban lövi. Simon Petra, szép volt az a gól, megvan ez is a 7 méteresből, csak 2-vel vezet 17-15-re a Dortmund. A védés megvan, marad a 21-21 a 44. percben, a 45. is megkezdődik. Na talán sikerül, hát előbb kiegyenlítettünk, volt 20-20, most is döntetlen, 21-21, rémálomszerű volt a második fél, de eleje, amikor kaptunk gólokat, ember hátrányból is elléptek 15-12-re, és akkor időt kért Jesper Jensen. Támadunk a vezetését, 45. perc, 21-21, Simon Petra középen betör, Jan Kluiber Katrin, két kézzel löki őt el, az egyik játékos Stolle, lánykori remény, de most már ugye Langernek hívják, nem fújnak a játékvezetők, sőt labdát szereznek a dortmundiak, és jönnek megint a vezetésért. És nagyszerű Glózer védés, kihagyja Antl, belelövi, és a kapufa is segít Glózernek. Hát ő most a mérkőzés legjobbja, a ferencvárosiak kapusa.
27-27-es döntetlennel is ott van a legjobb 8 között a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. FTC Real Cargo Hungária, Borussia Dortmund 27-27. Jobban kezdte az Érd Arénában a találkozót a vendégnémet együttes a Borussia Dortmund. Az első 5 percben nem is sikerült betalálni a Ferencvárosnak, de amikor 3-0-ra vezetett már a Dortmund, akkor jött egy ferencvárosi találat is. Az első játékrészben aztán felébredt a Ferencváros, és már a félidőre is 12-12-es döntetlenes állással vonultak az öltözőbe a csapatok, de a második játékrészt is, ahogyan az elsőt is, jobban kezdte. A Dortmund akkor 15-12-re elhúzott a sárga-fekete együttes, és a Ferencváros sokáig úgy tűnt, hogy nem is tudja tartani a lépést, de akkor érkezett Glozer remek teljesítménye, és ezzel feltornázta magát a Ferencváros. Előbb 21-21-es állásnál kiegyenlített, majd aztán 22-21-re átvette a vezetést. Ezt a vezetést nagyon sokáig őrizte, de végül a Borussia Dortmund egyenlíteni tudott. Az utolsó másodpercekben még lett volna esélye megnyerni a mérkőzést a Ferencvárosnak. Egy időn túli 7 métereshez jutott az FTC 27-27-nél, de Simon Petra a kapujából kiérkező Szikora Melindába lőtte a labdát. Szikora Melinda tehát a Ferencváros és a magyar válogatott korábbi játékosa, élete utolsó bajnokok ligája mérkőzését egy 7 méteres hárításával zárja. A Ferencváros pedig ezzel a 27-27-es döntetlennel is ott van a női kézilabda bajnokok ligája legjobb 8 csapata között, ahol majd az ellenfele a francia Metz lesz, amely tavaly ott volt a budapesti 4-es döntőben, és a cél pedig a tét pedig a párharcban majd a 4-es döntőbe kerülést lesz. A végeredmény még egyszer tehát a női kézilabda bajnokok ligájából. Ferencváros, Borussia Dortmund 27-27.
Az egyiknek sikerült, a másiknak nem. A Ferencvárosnak sikerült, a Debrecennek nem. Így aztán két magyar női kézilabda csapat van ott, a legjobb 8 között a bajnokok ligájában, és a pesti négyért vívandó párharcok első meccsein már túl is vagyunk. A hírek után ezekkel foglalkozunk.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Tudja fokozni, és eljön Vajda Attila! Megvan az első olimpiai bajnok, Vajda Attila! Kortos, éri, vége, vége! Ott vagyunk a legjobb négy között!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrát!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Megnyerte a bajnokság alapszakaszát a Veszprém férfi kézilabda csapata. Csökkent a foglalkoztatottak száma, marad a többnyire napos idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
Sporthírek.
A 68 kg-os Szabados Noémi az 5. helyen végzett a tiranai birkózó Európa bajnokságon. Miután a bronzmérkőzésen 5-0-es hátrányból egy 4 pontos akcióval felzárkózva 5-4-re kikapott a világ és Európa bajnoki ezüstérmes román Katerina Zelenkitől. 72 kg-ban Pók Karolina ma szintén a bronzéremért lépett szőnyegre, míg az 57 kg-os súlycsoportban Dollák Tamara a vigaszágon folytathatja. Bódog Tamás marad a labdarúgó NB1-ben szereplő Nyíregyháza vezetőedzője. A meghosszabbított szerződés időtartamát a klub nem közölte. A tavaly október végén érkezett szakemberrel a nyírségi együttes megőrizte élvonalbeli tagságát. A májusi elitvilágbajnokság előtt álló magyar férfi jégkorong válogatott felkészülési találkozón 6-1-es vereséget szenvedett a tavalyi VB-döntős vendéglátó Svájctól. Nemzeti együttesünk ma ismét megmérkőzik a hazai pályán játszó svájciakkal. A válogatott bőkeretét a héten két részre osztotta a szakmai vezetés. A csapat másik fele ma és holnap a japánokkal csap össze Szombathelyen és Győrben. A Veszprém hazai pályán 41-30-ra bizonyult jobbnak a Csurgónál a férfi kézilabda NB1 23. fordulójában. A címvédő veszprémiek továbbra is 100%-os teljesítménnyel vezetik a tabellát. Ezzel a sikerükkel pedig biztossá tették alapszakasz győzelmüket. Így pályaelőnyük lesz a bajnoki döntőben. Ukrán válogatott balátlövőt igazolt a Szeged férfi kézilabda csapata. A kerethez nyáron csatlakozó Dmitro Horihával 2 éves szerződést kötött a szegedi klub. A 28 esztendős játékos az elmúlt években az Észak-Macedón Verdár Skopjéban szerepelt. Horiha azt a Bodó Richárdot pótolhatja, aki az idény végén 10 év után távozik a szegedi együttestől. Az 1000 után az 500 méteres versenyszámot és Kopasz Bálint nyerte meg a szegedi kajakkenu válogató versenyen. Az olimpiai bajnok sportoló a 2. Varga Ádámot és a 3. Nádas Bencét megelőzve végzett az élen.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Jóvá hagyta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelfolyósítását az Európai Unió tanácsa. A döntés értelmében akár már ebben a negyedévben megkezdődhet az első részlet kifizetése. A tagállamok kormányait képviselő testület emellett egyhangulag elfogadta az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot is. Megnyitja az ügynökaktákat a Tisza kormány, jelentette be tegnap Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte azt is, hogy képviselőik nem költöznek be az AVH és az MSZNP egykori épületeként szolgáló képviselői irodaházba. Enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma az elmúlt egy évben. A statisztikai hivatal adatai szerint márciusban Átlagosan 4.646.000 embernek volt bejelentett munkahelye, 55.000-rel kevesebbnek, mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta 4,5%, míg a foglalkoztatási mutató csaknem 75% volt. Egész napos családi programok várják az érdeklődőket holnap a Városligetben a rendőr és tűzoltó napon. A két szervezet 13. alkalommal ünnepli közösen védőszentjeik, Szent György és Szent Flórián napját. Karbantartást végeznek a hétvégén az esztergomi vasútvonalon, fél órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani. Már néhány ma késő esti vonat helyett is busz közlekedik Pilisvörösvár és Esztergom között. Az M1-esen a főváros felé a Grébics pihenő és Tatabánya között, valamint Bicske és Biatorbágy között időszakos torlódásra kell számítani. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Aztán az 1-es főúton Biatorbánynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Távolabb a 17-es és a 18-es kilométernél csomópontot építenek, napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország nagy részén derült az ég, csak elszórtan főként délen vannak borultabb tájak. Napközben többnyire mindenütt napos idő várható, eső nem lesz. Délután 17-23, késő este 6-14 fok valószínű. Holnap tovább melegszik az idő, majd vasárnap egy hideg front hoz néhány fokos lehűlést, esőre azonban hétvégén sem kell számítani.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A 2025-2026-os női kézilabda bajnokok ligája szezon 2025. szeptember 6-án rajtolt, és 2026. február 22-én ért véget a 16 csapatos csoportkör. Magyarországról a bajnok és BL címvédő Győr mellett nem csak a második Ferencváros nevezhetett a legjobb 16 mezőnyébe, hanem a honi negyedik Debrecen is. A Debrecen csapata aztán a legjobb 8 közé jutásért vívandó párharc során az Odense ellen elbukott, a Ferencváros viszont tovább jutott a Borussia Dortmunddal szemben. És itt a legjobb 8 között már a Győrnek is be kellett szállni a küzdelmekbe. Időrendi sorrendben azonban először a Ferencváros játszott. A Ferencváros, amely a harmadik helyen végzett a saját csoportjában, azzal a Metzzel találkozott, amely a Győr-Debrecenféle csoportban a második helyen végzett, vagyis a Ferencvárosnak kellett hazai környezetben kezdenie ezt a párharcot. Erre a mérkődésre múlt vasárnap, vagyis április 19-én került sor, tehát Ferencváros-Metz ütközet a legjobb 4 közé jutásért a női kézilabda bajnokok ligájában, és az első találkozót idézzük most.
A 2023-as döntős Ferencváros régóta vár visszatérés hajt az EL Final Four-ban, miután egymás követő két negyed döntős búcsú szenvedett el, még a Metz a sorozatban harmadszor szeretné bejutni a legjobb 4 közé. Köszöntöm a hallgatókat. Elkezdődött már a mérkőzés, fél perc már eltelt a találkozóba, és a Metz kezdte meg a mérkőzést. Axtérle a szélre, Grani és Laura Glozer már is egy védésen mutatkozik be, róla is majd fogunk beszélni, de nem volt elég időm azért felvezetni innen a helyszínre. Egy biztos az, hogy az Érd Aréna az csordultig, tehát elképesztő hangulat, mert a bemelegítést és szenzációs hangulatot teremtettek a hazai szurkolók, és hát így kell elkezdeni a mérkőzést egy Laura Glozer védéssel, a Ferencvárosnál pedig, ami a kezdő hatost illeti, Márton Gréta a szélen, Emily Fogel a balátlő pozícióval, ami nagyon-nagyon jó hír, hiszen ő felépült a sérüléséből, Simon Petra irányít, jobb átlő pozícióban Kluiber, a jobb széle Málenszten, még bent beállóban Inkszed, aki most megkapja a labdát pontatlanul, de még Málenszten meg tudta menteni, de már kipattan sajnos róla a labda, úgyhogy egyik oldal sincs még gól, akkor amikor 1-15 telik el a mérkőzésből, Grandvu beadja a labdát középre, Borg forgolódik, ezt is védi ugyan Glozer, Trámborg állította meg őt. Kluiber és Simon a belső hármas, ez ott a Kluiber kattog, ez aki középen van. Simon jobb oldalt, Fogel pedig a pozíciójában Balát. Most kérdezi Simon Petra a középre, ott van, végig lehet vinni. Végig is viszi Emily Fogel, de hát ő sem érti igazából, mert ő Tira Exter faltolta őt, de hát már belül állt a hatoson belül. Érdekes jelenetek voltak ezek, mindegy is szabad dobás következik majd most, amit Ingstad el is végzett. Simon, majd Kluiberre jön a helycsere. Kluiber nem igazán néz a kapu felé, jó lenne, hogyha kicsit ő is erőszakosabb benne. Fogel pedig megint végigviszi, két kézzel lökik el, Borg nem marad a földön. Közben Bunzen indítja elől. Grandwood, de már elveszik a Ferencvárostól a labdát lépés miatt. Hogy? Elveszik a labdát a Ferencvárostól lépés miatt, mert közben lemaradt a földön egy francia játékos, és azt nézte a játékvezető, és befújt a lépésnek. Te jó ég! Ingstad végzi el a szabaddobást, Simon végigvinné, belemegy Ingstadba, és 7 méteres kap a Ferencváros. Húha, nagy szerencsénk van, Bukt is sem érti, mert konkrétan Ingstad zárásába szaladt bele Simon Petra. Ezt a 7 méteres várjuk meg, aztán mehetünk tovább. Kluiber érkezik. Kluibernek nincs még gólja, a lövése van. Ugye ezt mondtam korábban, hogy egy próbálkozása volt a sáncról, lepattant Bunzen kezébe. És akkor jöhet majd az első 7 méteres, amit a Ferencváros lőhet itt a mérkőzés. Ugye hármat már lőtt a Metz. Bukti mind a hármat belőtte ugyanoda. Kettőt Glazernek, egyet Bödebíró Blankának. És 14.52-nél áll az óra, kicsit törölni kell a hatoson belül, és akkor jöhet a 7 méteres Kluiberrel szemben Bunzen. Bunzen nagyon jól véd a mai mérkőzésen, Kluiber pedig fellövi az egyenes felső sarokban. 16. percben Ferencváros Metz 6-6. A 18. percben azért támad a Ferencváros, hogy először vezessen a mérkőzésen az állás. 8-8. Nemrégiben Mahlenstein, aztán Emery Fog és egyenlített. Kluiber végében, ott a pergetés, ott a gól! Vezet a Ferencváros, júj, most aztán tényleg van lélektan, most erre rá kell ülni, ezen a vonaton kell végig robogni. Maynard már lassan közelített, időt is akar kérni, egy biztos, hogy újra itt van a pályán a Vámos Petra, a Metz játékosa, hogy ő kapott nemrégiben két perces kiállítás, és Zádi is fent van, Grandvu irányít most. Tóé Valentini befutott a szérről, ott gyűrik ott ketten, Bukti, Cvics, ez kemény párharc. Grandvula a szélre, Valentini egy picsit a figura volt, és nem tudja kivédeni Glozer, sajnos Chloé Valentini pedig belövi. 9-9 az állás, első gólja Chloé Valentininek, és nem sieti most el a Ferencváros ezt a támadást. Egy biztos, hogy korábban 7 az 5-öt támadott a Ferencváros, akkor amikor Vámos Petra, és előtte korábban ugye Bukti is ki volt állítva, és most pedig 7 a 6. Két beállóval támad a Ferencváros. Nem gyakran látjuk ezt azért a Fraditól. Simon, Kluiber Simonnak, vissza bal oldalra Fogel, jól bejártás, Ingstadnak nem tudja megfogni a labdát, ajajajajaj, és ki is esik a kezéből, jöhet a Metz, 9-9-es állásnál, a 19. percben, tehát döntetlen. A 24. percben Ferencváros Metz 10-13. Nora Glazer kapta meg az újabb gólját, a jobb szélre Lucy Granier bevette a kapuját, közben Simon Petra lövő mellé egyébként. Szóval Lucy Granier az, aki oly, mekkora kapufát lő, elnézésre megakadtam a pillanatra, mert hogy üres kapuval támadott a Ferencváros, Bunzen ádobta a labdát üres kapura, és kapufa volt, úgyhogy nincs újabb Metz gól, ez azért hatalmas előny így, és jó hír. Szóval ugye újabb gólt kapott Glozer, és Bödebíró Blanka jött a helyére, ő is azonnal kapott egy gólt a másik szélről, Valentini helyére érkezett Fajoká, megszerezte első gólját. Itt tartunk most, Fogel pedig végre be tudja venni Bunzen kapuját. Na, erre nagy szükség volt. Most is mekkora védés, közben Bödebíró Blanka bele tudott érni ebbe a labdába, üres volt a kapu. Ezt megint elrontotta a Metz, megint nem volt erre szükség, hogy eldobják a labdát. Mondjuk üres volt a kapu, úgyhogy meg kellett próbálniuk. Ezt a támadást még várjuk meg, hiszen Emily Fogel hozza a labdát. Az állás a Metz vezet 13-11-re itt az Érd Arénában. Jó lenne közel maradni a félidőig. Nem menne szabad elengedni a Metzet egyáltalán. Simon Kluibernek a jobb oldalra, és ez pontatlan, hiszen kiugrik Fajoká, üres a kapu, végigviszi gól. 14-11-re vezet a Metz a Ferencváros ellen. A 28. percben elveszik a Metzről a labdát, és a Ferencváros támadhat. Emily Fogel pedig elpasszolja, bár én úgy ezen faltal érkezett ez a rossz passz. Vályokkal túloldott már rohamoz, Buktinak a labda, és Bödebíró blokk, aki fogja. Üres a kapu, Bunzen nincs benn, most fut vissza Simon Petra vinné végig. Nincs társ, most jön Emery Fogel. Góra kéne váltani ezt a lehetőséget, és jobb lett a talpról, ellövi, kapufára kijön Márton Gréta, jajajó! Ott a gól a hosszú alsóval, a Ferencváros 13. gólja, közelít újra a zöldfér együttes, a 29. perc is lassan megkezdődik a mérkőzésen, Ferencváros, Metz 13-15. Márton Gréta kapott egy labdát, és ez egy gól! Ferencváros, Metz 28,5 perc játékot követően 14-15, második gólja Márton Grétának. Emelő majonát kért időt, úgyhogy igazából semmiről nem maradtak le a kedves hallgatók. Márton Grétának ugye a második gólja, ezt mondtam. No, és akkor ezt is kikér a védekezés, akkor meg lehetne legalább a fél időben az, hogy egál. Van még hátra 1-10. Vámos, Zádi most bal oldalt. Vámos, megint Zádinak, ott nem tud bemenni, Vámosnak vissza Granvó, le a szélre, Lucy Granier, és belemenés, így van! Menni kell, Márton Gréta, most kell megállni, 29-07, 14-15 az állás, jön Emery Fogel, Malenstein, Fogel és Simon a labda útja, gólra kéne váltani ezt a támadást. Emery Fogel, Simon, honnan jönne vissza most a Ferencváros? Simon, volt már 4 gól is közte, Simon Petra nem tud bemenni, ez lassan passzív lesz. Kluibernek a labda vissza középre, Kluiber nagyon nem érzi, Simon, már ezt ennek ez nem jó, mert hogy kiadja a szélről, Bunzen véd, Vámos viszi végig, aztán Grandvónak adja inkább tovább, Zádi, Grandvó, Zádi, ezt végig fogja támadni most már a Metz. Vámos nem ott tudja leadni a szélre, 5 másodperc még hátra van a fél időből. Ingstad nem akar odaadni a labdát, 4 másodperc még hátra van, megáll az óra egy pillanatra. Vámos nagyon agresszív volt, el akarta venni a labdát, és beragadt oda Ingstadnak a hónaja környékére a labda, úgyhogy nem tudta odaadni olyan gyorsan, mint ahogy szerette volna. Nagyon fontos lehetőséget szalaszott most el a Ferencváros, hiszen azért nem mindegy, hogy egy gól van közt a fél időben, akár most már lehet 2 is, ezzel ki kell védekezni. Vagy akár X. Hát X már nem lesz. Kérdés, hogy hány gólos előnyen megy majd a Metz a fél időre. Vámos előtt Ingstad. Eléggé macerás ez a szabaddobás elvégzése. Passzívan már. Grandu talpról. Kapufa fölé megy. Vége. Tehát az első fél idő. Örülnek a ferencvárosi lányok. Sikerült ezt kivédekezni. Az állás, tehát 30 perc játékot követően. Ferencváros Metz 14-15. Zádi kapott egy 2 perces kiállítást, 34-42-nél áll az óra, hiszen 7 méteres következik. Kluiber az, aki odáll a labda mögé, nem lövi el elsőre, másodika viszont ellövi Bunzen lábai között. 18-17 vezet a Ferencváros, nagyon jó hír. Simon Petrát ütött egyébként arcon. Zádi, én szerintem Bukti volt egyébként a vétkes, de az mondjuk annyiban lett volna jobb, hogy Bukti már a második 2 perces kiállítását kapta volna a mérkőzésen. 36 perc telt el a második, 6 perc telt el a második fél időből, a 36. percbe jár a mérkőzés. 1.35 van a Zádi kiállításából, és a Metz támad. Nemrégiben Albek Anna szerzett gólt, talpról gyönyörű szép közbelövés volt, sajnos. Most pedig Albek Anna csuklik össze egy picit, mert ő kapott egy ütés Simon Petrától, mintha az arcát érte volna Simon. Jól van Albek Anna. Egyébként, ha már arcaütés, itt a szünetben az orvosi stábban az országos mentőszolgálata sikerült beszélnünk. Aj, megint egy gól Albek Annától talpról. Újra egyenlít a Metz. Szóval sikerült az országos mentőszolgálattal beszélni, és ők elmondták azt, hogy nem vitték be a kórházba a hölgyet, hanem Borgot, hanem itt az orvosi stáb ápolja, de egyike már sétálgatott, úgyhogy jól van egészen pontosan. A 37. perc is megkezdődik az állás, Ferencváros Metz 18-18. Dragan Ecvic szerzett egy gólt, az első gólját a mérkőzésre, a Ferencváros újra vezet 19-18-ra. Azt hiszem, közben Albek Anna újabb gólt szerez. Albek Anna, nem nagyon tudom mit csinálni, amelyiként jó íra válogatottra nézze most ezen a mérkőzésen, nem annyira közben. Gyors gól lehet, bizony ott van. Amíg én beírtam a gólt, Albek Annának már is Márton Gréta kapott egy labdát, sőt, gólt is szerzett. 20-19 az állás, a 38. perc is már megkezdődött a mérkőzésen. Vezetünk. És akkor Marosán Györgyhöz forduljunk egy picit, hogy hát egészen más tempóban kezdődött el ez a második fél idő. Sőt, talán nem is gondoltuk volna az őszintén, hogy a többsebből vérző Ferencváros vezetni is tud a mérkőzésen, Gyuri.
Bizony, ez az a tempó, amiben a Ferencvárosnak játszania kell hazai pályán, és ez jól láthatóan működik is itt a második félidő. Eddig eltelt 7,5 percben Böde Bíró Blankának is volt bravúrvédése. Ezekkel, hogy összeadódjanak és türelmesen, utána már, ha nem sikerült a lerannás, akkor türelmesen építsék a támadást, és a kettes védőkön Simon Petráéknak a párharcokat megvívni, valamint védekezésben Albek Annál val kell kezdeni valamit, a távolságot megtalálni, hiszen kiválóan játszik a magyar válogatott jobb átlövője a meccsben.
Bocsánat, esetleg belekiabáltam a mondani valóba, csak Emily Fogel akkora gólt lőtt, elnézést kérek, 5. gólja a mérkőzés Emily Fogelnek, 21-20-ra vezet a Ferencváros a Metz ellen, 39. percben jár a mérkőzés, nehéz palástolni az érzelmeket, amikor tényleg ennyire jó hangulatú arénával ül az ember, és közvetítheti is ezt a mérkőzést, és hogyha ekkora gólokat lát, akkor főleg Vajoká érkezik a szélre, Laxtrénre készít elő, Böde Bíró Blanka pedig véd, bravo, előre azért, hogy először két gólra tudjon vezetni a Ferencváros a mérkőzésre, opa, Simon majdnem ellépte ezt, most visszakapja a labdát Emily Fogeltől, a jó befutás a szélről Malesteintől, az pedig belemenés lesz bizony, sajnos ez látható volt. Odaugrott elé Zádi és Vámos, vajok el a szélre, Grani, kivédi ezt is Böde Bíró! Bravo, Blani! Böde Bíró Blanka, hatalmas védés, nagyon fontos zicser volt ez! Marad a vezetés, 21-20-ra vezet a Ferencváros a Metz ellen. És akkor hát jó lenne, hogyha Trámbortól is látnánk valami hasonlót, mint Albek Annától. Albek Anna szenzációsan kezdte meg a második fél időt, hogy a 30 percet csücsült, az első fél időben nem játszott, és most gyorsan akasztott 3 gólt. Emily Fogelt állítja meg Vámos Petra, támad a Ferencváros, ki kell jönni a Ingstadnak, nem végezte el szabályosan ezt a szabaddobást. Trámborg, aztán Fogel, és most balra Simon Petra a labda útja. És megint ugyanaz, mint az első fél időben, Vajoka elhalásza a labdát, és ezt is kivédi Böde Bíró! Úristen, mekkora zicsert védett! Egyébként, amikor kivédte a labdát, ez nagyon érdekes volt, mert hogy a lábáról a kapufára pattant a labda, és ő nem figyelt, hanem már ünnepelt, és már is jön a szídás a padról. Tulajdonképpen Norbertől jogosan, hiszen nem figyelt akkor, amikor kivédte az icert, és bepattalhatott volna róla ez a lövés. Hát igen, ez egy hatalmas bakirett volna, de nem is foglalkozunk ezzel, kivédte sorozatban a harmadik icerét. El kéne lépni. Ingstad! Ott van! Ingstad megszerzi a Ferencváros 22. gólját, saját maga harmadik találata ez a mérkőzésen. A 40. percen pedig megáll az óra. Azon gondolkodom, hogy talán időt kért Májonár, nem hiszem. Sőt, azért állt meg az óra, mert hogy, kérem szépen, hölgyeim és uraim, Vámos Petra megkapta a második kétperces kiállítását a mérkőzésen. Üha! Üha! Ez nagyon nem jött jól most a franciáknak, ez egészen biztos. Most Grandvó az, aki irányít, Bunzen a padon ül, és üres kapuval támad a Metz. Grandvó, Axner, vissza középe, Bukti is beszáll a játékba, de már is megy vissza a falba. Jó a kereszt, aztán Albek Anna kapja a labdát, jó az átemelős csel, Bordás mellett viszi el, de már sikerül megállítani, és Böde is tud védeni. Továbbra is a Metz támad, lassan passzív lesz. Albek, Bukti, érkezik Grandvó, ő kapja most a labdát bizony, már passzív, Albek, hát mögötti passz, ezt nem tudja sajnos Grani védeni. Márton Gréta rogyott egy pillanatra a földre. Granier-nek is ez az 5. gólja a mérkőzésen, és van még egy 5 gólosunk, sőt, igen, egy van még, Szara Bukti, az, aki 5 gólt szerzett szintén a mérkőzésen. Az állás 42. percben, Ferencváros Metz 22-21. Támad a Ferencváros, aztán pedig megyünk vissza, megyünk tovább egy másik kézilabda helyszínre, hiszen folytatódott a bronzmérkőzés második fél ideje, de hát megint eladjuk a labdát. Grandvó, Zádi, Grandvó végigviszi, és Böde Bíró blokka véd, Vajoká! Ezt is kivédi Böde Bíró! Jézusom! Böde Bíró blokka! Sterbik Árpádot meghazudtul a mozdulattal, bontott le az egyik lábával, aztán föl a másik, majd aztán egy újabb zicservédés. A 47. percen 25-22-re vezet a Metz a Ferencváros ellen, Vajoka szerzett gólt, most Márton Gréta ugrik be a szélről, lepattintja a kapufáról, kijön Bunzen kezébe. Azért támadhat a Metz, hogy újra kialakítsa a 4 gólos különbséget, amit ugye korábban is elmondtam, a 26. percben volt erre példa. Ott nagyon szépen ledolgozta a hátrányát a Ferencváros, sőt, az első félidő végén Málensteinnek volt a jobb szélőre zicsere, ami azt jelentette volna, hogy X lesz, de nem így történt. Most pedig Bámos beugrik, nagy szerencse, hogy nem 7 méteres, mert Rámbor talán már belül állt. És akkor picit, Gyuri, beszéljünk arról, hogy én fejtegettem azt, hogy lehet, hogy időt kéne kérni akkor, amikor X volt. Ez nem jött egyáltalán, azóta most már 3 a különbség. Hogy gondolod, hogy mi a mérkőzés fordulata most?
Ugye kért időt a Ferencváros edzője, amikor kialakult a 2-es létszám fölény, ugye amikor sikertelen volt 7-4-ben a támadás, nem tudott hatással lenni csapatára. Hát ilyenkor már nehéz kérdés, mert egy időkérésre maradt. Valószínű, hogy most ki kéne kérni, tehát hogyha ez a folyamat zajlik, és nem tudja támadójátékban senki átlendíteni a csapatot, akkor bele kell nyúlni egy időkéréssel.
Igen, köszönöm szépen, közel ránéztem a jegyzeteimre, és látom, hogy bizony volt egy időkérés ott. Közben egyébként volt megint egy ferencvárosi labdaleadás támadásban, aztán itt hátul sikerült összeszedni, és visszaszereztük a labdát, úgyhogy most az újra a Ferencváros támad, 48. percben jár a mérkőzés. FTC Metz 22-25, Emery Fogel a labdával most, Cvics bent, Zádi rángatja, nagyon Simon végigviszi, Simon be is lövi, nagyon fontos gól Simon Petrától, második gólja a mérkőzésen, közte 2, úgyhogy jó lenne, hogyha még nem akarok tehetetlenül, de azért még egy-két bödebíró Blanka védés, mert rajta nem múlik ez a mérkőzés egyáltalán. Grandvu baloldalra Vámosnak, és hát igen, Albek Annától félni kell a mai mérkőzésen, 3-3 eddig a neve mellett. Vámos, Bordás állítja meg őt, Albeket viszont ketten kell, hogy megállítsák, Emery Fogel és Switch pacsizik le egymással, Emery Fogel a földön üvöltött. Nagyon fontos megállító falt volt ez. Továbbra is a Metz támadhat, Granvu tovább adja Albeknek, Albek végigviszi, jaj, de szép gólt lőtt Albek Anna. Nem örülünk neki egyáltalán, 4. gólja a mérkőzésen, közte megint 3, és megint Vajoka a 3. labdát halássza el. És az alapformai játékvezető pedig már mutatja, hogy Vajoka kint volt, amikor elkapta a labdát. Trambor kiabált egy hatalmasat, ezt rendbe kéne tenni, mert mind a két oldalt folyamatosan elhalásszák a labdákat. Hát Vajokának ez a 3. már a mérkőzésen, egészen elképesztő, hogy nem tudjuk rendesen meghúzni a labdát. Mindegy is, sikerült kiharcolni egy 7 méteres, 49-10-nél áll az óra, jön Kluber Katrin elvégezni a 7 méterest. Neki eddig a mérkőzésen 2 gólja van, és ez lehet a 3. Ugye mind a 2-t 7 méteresből szerezte Kluber, és jön a kapuba Novotná, Bunzent váltja. Bunzen a 7 méteresebben nem brillírozott eddig. Úgy gondolja Manonyát, hogy hát a Novotná ki tudja védeni az egyik Kluber féle 7 méteres. Marad a gólvonalon, Júli az irányt eltalálta, de nem sikerült kivédeni. Kluber gólt szerez, az állás 24-26 az 50. percben. Bizony az 54. percben a Ferencváros Metz mérkőzés állása 26-28. Nemrégiben Simon Petra lőtte el a labdát talpról, Grandvu kezén megpattant, és így ment be a hosszú felsőbe. Ez volt tehát a 26. gól, és én annyira szívesen örülnék az Albek Anna féle góloknak, mert az 5. lőtte nemrégiben, de nem tudok, hiszen azért a Ferencváros a magyar csapat mégis, csak közben Emery Fogel az, aki gólt szerez, neki is ez az 5. Nagyon sok 5 gólosunk van a mai mérkőzésen, és újra közte 1. Az 55. percben jár a mérkőzés, Ferencváros Metz 27-29, és Szerebukti 8. góljánál, hát mindenki csendben maradt, majdnem tapsoltak is egyébként. Most egy Emery Fogel kapufa, aztán pedig Márton Gréta gólt szerez, közte megint 1. Azért is mondtam ezt nem régen, mert nagyon szépen finoman átejtette, megejtette Bödebíró Blankát. Sokan azt hittük, hogy fölé megy, de azt nagyon szépen kivitelezte ezt az ejtés Szerebukti. Úgyhogy ez a 8. gólja volt. És akkor most pedig azt figyelhetjük, hogy a Metz támad. Albek, Vámos, Grandvu hármassal, Vajoká balszéről befutott, Bukti bent zár, Trámborgot. Az pontatlan, ezzel lehet menni, hopp, pont ide pattant elém a labda. Nem tudtam megfogni, pedig már adtam is volna. Azonnal Bödebíró Blanka elvégzi, és akkor Trámborgé már is lehet menni, egyenlíteni kéne. Simon, Fogel, Simon megint vissza neki. Megáll egy pillanatra, ez a legjobb döntés most szerintem, Simon. Trámborg. Ajajajajajajajajajaj, végigviszi, jaj, de jó, belefordult, és gól is. Nem tudtam, mi lesz ebből. Trámborg forgolódott, táncolgatott egy kicsit. Csináljon bármit, nem érdekel, lője be, első gólja a mérkőzésen, egyenlít a Ferencváros. Na, az 56. perc legvégén, akkor, amikor megkezdődik az 57. perc is, ej, micsoda izgalmak. Ajajajaj, Albekanna újabb gólt szerzett, 30-29 a Metznek, 6. gólja Albekannának, és ugyan beleért Böde Biro Blanka, de hát kipukhálozta a felső sarkot. Az 57. perc legvégéjára a mérkőzés. Most támadhatunk azért, hogy újra X tegyen. Trámborg, aztán Simon és Emily Fogel a labda útja. Vámos nagyon fellép, és az pedig Záditól egy fejreütés volt. Szerintem Trámborg végigviszi, így van 7 méteres, jó? Bravo! Pillanatra izgultam, hogy mi lesz az ítélet, és olyan látom, Grandvo és Vajoka egymással pöröl, hogy zárjon oda Vajoka is, aztán pedig lehet ez van a belemenés. Önök is hallhatják, hogy az itt az érdaréna, a csordot itteli érdaréna most rázendít, és meg is van minden oka mindenkinek, hiszen 7 méteres jutott a Ferencváros, Kluiber lövi majd. Vele szemben ezúttal most Bunzen nem jött Novotnál. Jó lenne, hogyha ezt be tudná lőni Kluiber, és akkor neki is ez a 6. gólja lenne a mérkőzésen. Kijön egészen magas, 5 méterre Bunzen. Táncoltatja Kluiber, és ellövi a lába között. Bravo! 30-30 az állás Kluibernek. Ez a 6. gólja, az 58. percben jár a mérkőzés. És a Metz szépen lassan hozza a labdát. A érdekes végjátékra számítok. És leginkább arra, és nagyon jó lenne, hogyha a Ferencváros megnyerné ezt a mérkőzést. Grandvo, Vámos, Albek, most érkezik Grandvo a bal oldalról, Vámos, Albek, nem tudja végigvinni, bravo, jó a védekezés vele szemben, Bordás segített a Simonnak. Telik az idő, lassan megkezdődik az 59. perc, le a szélre, az nem jó Granének. És egy pillanatra azt hittük, hogy kifelé, de nem, hanem szabad dobás, majd a Metznek, és időkérés, úgyhogy menjünk egy gyors kört, 57-48-án áll az óra, kikérte a Metz az utolsó időkérését. Passzív még nincs, hopp, ahogy kimondtam, már is feltették a kezüket a játékvezetők, buktulat, nem jó bejártás, rá meg tudja fogni, ajajajajajajaj, Bordás keze közül csúszott ki a labda. 35-30-ra vezet a Metz, kevesebb, mint 2 perc van hátra a mérkőzésből, Simon egy pillanatra most megáll. Nagyon fontos itt a végjátékban az, hogy ki milyen fejjel, hideg fejjel, higgadt fejjel tud gondolkodni. Hát azt hiszem Simon Petra tud a legkevésbé minden jó indulata, hiszen azért mondom ezt, mert közben Márton Gréta bemegy a szélről, kivédi Bunzen, ajajaj, közben azért mondtam ezt, mert Simon Petra gyakorlatilag végigjátszotta a mérkőzést. Nem igazán kapott pihenőt, Márton Gréta pedig hát a legrosszabb pillanatban hibázott most. És Bunzen közben pacsiznak ott a padon Novotnál és a kapus edzője is. Thierry Weitzman. És akkor nézzük a Metz támadását. Lassan belépünk a mérkőzés utolsó egy percébe. A Metz 2 gólos előnyért támad. Bukti, Albekanna, Grandvo, Vámos végig viszi, és nem 7 méteres. Bravo, így van. Ingstad nagyon jól védekezett vele szemben, és Vámos pedig okkal lehet ideges, hiszen 7 méteresre számított. Megkérdezte most gyorsan Ingstad, hogy hány passz van még? 2 van még. Ki kéne védekezni? Bukti a labdával. Vámos. Azt lőni kell most már Albeknek. Elveszi tőlük a labdát. Így van, menni kell. Nem mondja oda Albekanna a labdát. Trámbor kiveszi a kezéből. 40 másodperc. Simon. Nem tudja bejátszani Ingstadnak. Most kéne egy picit hideg fejjel tényleg gondolkodni. Felnézni az órára. És látni azt, hogy van még hátra fél perc a mérkőzésből. Emily Fogel. Jobb oldalra Trámbornak. Simon, jó lenne úgy indulni Metzbe, hogy 0-0, értse mindenki úgy, hogy nem dölt még el semmi. Trámborg, Simon, ez most már passzív lesz. Ó, a legjobb időben kérte ki Jesper ezzel az időt. Én úgy gondolom, Gyuri, van egy szűk egy percet, kérlek foglald össze azt, hogy most Jesper Jensen mit mondhat a lányoknak.
Most ugye, ha fönn is volt a kéz, pont határeset volt, jó esetben is 5 passz van, egyébként 4, itt nyilvánvaló az lesz, hogy bölk köré kell szervezni, a távoli zónából ő veszélyes, illetve a beállóval történő játéka, hogyha mélységben bontanak felé.
Nem vagyok benne biztos, hogy végig ott tud majd lenni a Ferencváros, de ha okosan beosztják az időt, akár egy passzig elmennek, akkor pár másodperc fog maradni a végéig, és már nem fog tudni erre válaszolni a Metz, de ezzel kapcsolatban azért vannak fenntartása, viszont Metz időkérés már nincsen, tehát igazából ha egy 10 másodperc körül lesz a befejezés, annyi marad hátra, az is azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel nem fog tudni a Metz már gólt szerezni.
59-41-nél tehát megállt az óra. 19 másodperce van arra a Ferencvárosnak, hogy egyenlítsen. Reméljük, hogy nem lesz azonnal passzív. Mindenki talpon egyértelműen itt az Érd Arénában. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha gólt tudna lőni a Ferencváros, és aztán pedig nem kapni egy gyors gólt. Erre is nagyon-nagyon figyelni kell. Ingsted a labdával. Most megbeszélte a játékvezetővel valószínűleg, hogy már lehető passzívról indul a támadás. Nem biztos. Nem. Oké. Trámborg. Simon. 15 másodperc még. Simon Petra labdával. Trámborg. Érkezik a szélről Málesztein. Emily Fogel. Végigviszi. Ellövi. Gól! Emily Fogel! Figyeljünk most hát, hogy 5 másodperc. Zádi. Talpról. Bödebíró megfogja. Vajoka beugrik. Kapusé. Jó. Bement a labda a kapuba, de már belefújtak a játékvezetők. Vajoka ellen ítéltek. Úristen, micsoda mérkőzés volt ez. Ferencváros, Metz 31-31. Kiélezett első félidő. A két együttes fejfél mellett haladt. Szara Bukti az, aki közel egyébként nem is mondott még semmit, nem mondok én még semmilyen összefoglalót, mert hogy a horvát játékvezető kimegy és beszél majd a delegáltal, sőt, meg fogják videózni az utolsó esetet. Gyuri, segíts kérlek szépen.
Igen, itt az a kérdés, ott a beugrál, hogy a Biro Blanka, vagy a Biro Blanka védett, és utána pedig Vajokával szemben volt-e szabálytalanság, ezt fogják videózni. Egyelőre várom én is a lassítást, hát ha valamennyire okosabbak tudunk majd lenni. Egyelőre a Bölg gólját látom lassít, vagy a Nyörű gól volt, de nem vagyunk előrébb ilyen tekintetben. Hát szerintem menni fog tovább. Nehéz centik kérdése. Nincs. Lehet, hogy a Ferencváros játékos belül, de szerintem marad ez a végeredmény.
Jó, nincs ítélet, visszajöttek a horvát játékvezetők, és a végeredmény, tehát Ferencváros Metz 31-31. Csak elkezdtem mondani, kiélezett első fél időt láthattunk. A két csapat fejfej mellett haladt. Szelabukti nem hibázott 7 méteresből, borsot tört, Glazer és Bodebíró orra alá is, de nem tudott ellépni a Metz. És ha már Glazer szélről nem sem tudott nagyon védeni, Grani negyedik gólya azt jelentette, hogy jöhetett Bodebíró Blanka a kapuba. A 24. percben már kezdett kialakulni nagyobb különbség a két csapat között, a Metz már 13-10-re vezetett, nem kellett sok, 2 perce később már 4 gól volt a különbség. A végére sikerült csökkenteni a különbséget, sőt, Málesztein zicsert hibázott, ekkor X is lehetett volna, de maradt a vendég előny 16-15 a Metznek. Sokkal-sokkal jobb ütemben jött ki a Ferencváros a második félidőre, és milyen jó, hogy Bödebíró Blanka, az, aki egyébként a mérkőzés legjobb játékosa, tapsol, nem őszinte az öröm az arcán, hiszen azért egy X lett a mérkőzés eredménye, szóval nagyon jó, hogy ő volt a kapuban, hiszen rengeteg zicsert védett sorról-sorra, sőt olyan is volt, amikor 2 zicsert fogott egymás után. Aztán pedig ugye 2-vel is tudott vezetni a Ferencváros, 22-20-nál, majd aztán nagyon-nagyon sok labda eladás volt. Vajokán nagyjában 3-4 labdát halászott el a bal széről, visszajött a Metz, sőt fordított, és már megint 4 gól volt a különbség. Aztán pedig az 52. percben megint a semmiből jött vissza a Ferencváros, és már csak közte egy volt, 28-27-re vezetett a Metz ekkor. Majd aztán a végén sikerült egyenlíteni az 56. percben, és ekkor 29-29 az állás, majd aztán 59-30-nál időkérés következett, hiszen akkor a Metz 31-30-ra vezetett. Jött az időkérés Jesper Jensentől, gyönyörű szép figurát követően Emily Fogel betalált Bunzen kapujába, ami alapban nagyon-nagyon nehéz volt a mai napon. Betalált a kapujába, és hiába lőtt Szara Bukti 8 volt, vagy Albek Anna 6-ot. A Ferencváros nagyon-nagyon fontos döntetlen tért el itt az Érd Arénában. Az állás tehát Ferenc, és a végeredmény tehát Ferencváros Metz 31-31.
Ebben a párharcban a visszavágóra szombaton 6 órától kerül sor Franciaországban. Hamarosan a Győr első találkozóját idézzük itt a visszajátszásban.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát tudod, ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradom.
Magyarország szeretlek. Vasárnap este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2025-2026-os női kézlabda bajnokok ligája szezon 2025. szeptember 6-án rajtolt és 2026. február 22-én ért véget a 16 csapatos csoportkör. Magyarországról a bajnok és BL címvédő Győr mellett nem csak a második Ferencváros nevezhetett a legjobb 16 mezőnyébe, hanem a Honi negyedik Debrecen is. A Győr a csoportját megnyerte, így közvetlenül jutott a legjobb 8 közé a Ferencvárosnak, illetve a Debrecennek, ezért még egy plusz mérkőzést kellett vívnia. A pesti csapat ezt a bizonyos plusz mérkőzést sikerrel vette, a debreceni nem. Utóbbit a tavalyi döntős Dán Odense búcsúztatta, amely múlt vasárnap ebben a szezonban már a harmadik magyar csapatot fogadta, és otthon az addigi két magyar egyike ellen sem tudott nyerni. A csoportkör utolsó fordulójában Odense Ferencváros 28-30, majd a legjobb 8 közért vívott párharc visszavágóján Odense Debrecen 34-34. Vagyis abban bíztunk múlt vasárnap, hogy a legjobb magyar csapat is sikeres dániai túrát bonyolít le, ahogy a két hazai közvetlen vetítása is. Tehát következzen az Odense Győr legjobb 4 közé jutásért vívott párharc első találkozója, amelyet múlt vasárnap április 19-én játszottak.
Jön a tavalyi BL döntő visszavágója, Odense Győr a női kézlabda bajnokok ligája negyed döntőjében. Ha már a tavalyi BL döntővel kezdtem, akkor azt érdemes elmondani, hogy a Győr lett tavaly a bajnok 29-27-re. Egy eléggé szoros kiélezett meccsen sikerült az Odenzét, a Dán Odenzét legyőzni, és hát most sem lesz könnyebb dolga sokkal az Ettónak, hiszen idén is nagyon-nagyon erős ez az Odense. Például Per Johansson, a Győriek vezető edzője azt mondta, hogy ez egy olyan csapat, amely meg tudja nyerni a bajnokok ligáját, és rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, hogy meg is nyerjék azt.
Itt egy gyors gólváltást követően Odense Győr 2-1, 3,5 perc telt el a találkozóból. A Győr még 40 másodpercig emberhátrányban játszik, hiszen, ahogyan azt említettük, az iménti 7 méteres előtt Lagerqvist volt szabálytalan az egyik Odense játékossal szemben, úgyhogy most üres kapuval támad a Győr az egyenlítésért. 3 perc és 44 másodperc telt el, egy jó cselt, követően egy szép lövés, és ez most egy extra találat. Nagyon nehéz szögből Van Wettering volt az, aki, sőt, Hausier volt az, aki eredményes tudott lenni. Első találata volt, 4 perc telik el a mérkőzésből, Odense Győr 2-2.
Dioni Hausherrnek megvan a második gólja a mérkőzésen, újra döntetlen van a táblán 3-3, hiszen az ezt megelőző támadásból az Odense be tudott találni, akkor a másik balkezes, az ő balkezes jobbátlövőjük, Leiter volt eredményes, aki ezzel megszerezte az első gólját a mérkőzésen. Most is éppen a hazai együttes támad, akkor amikor lassan belépünk a mérkőzés 6. percébe, Odense Győr 3-3. Leiternél van megint most jobbátlövőben a labda, aztán egy helycsere az irányító és a balátlövő között, most kikerül a labda balátlövőbe, most megint irányítóban van, méghozzá ott van Rusfer Dejlánál, kikerül a labda a balszére, és sajnos megjött a befejezés Halil Csevistől, neki is megvan az első gólja, úgyhogy 5 perc 15 másodperc után az Odense megint egyel vezet a Győr ellen.
8,5 perc telt el a találkozóból, Odense Győr 5-4, ismét egy lövés a győri oldalról, de megint csak hárított az Odense kapusa. Az imént egy nagyon szerencsétlen ejtést követően a közben egy gólt kap megint a Győr, 6-4-re vezet már az Odense, szóval az imént Hausír egy szenzációs ejtést hajtott végre, de olyan szerencsétlenül érkezett a labda a földre, hogy a kapufával találkozott, és a vax miatt is odaragadt a labda, most pedig egy szépítő találat a jobb oldalról, Hofden ugrott be, és aztán meglőtte a Győr 5. találatát, 6-5 ezzel már a mérkőzés állása, és eltett már a találkozóból 9 perc. Hogyan látja Marosán György állandó szakértőnk ezt az első 10 percet?
Nagyon magas tempója van a mérkőzésnek, ugye 9 perc elteltével 11 gól. Kapusok egyelőre nem brillíroznak, és ami még nagyon fontos, hogy a Győrnek a visszarendeződése megoldott legyen, hiszen látszik, az Odense is törekszik arra, ahogyan a Győr is, hogy gyorsan fejezzen be. Középen Dülfer, én úgy gondolom, hogy jobban kéne irányítsa a védekezést, és sokkal magasabb szinten szokott ez lenni. A bal oldali szélessége, ami egyelőre az Odense-nek a dominás, de hát 10 perc elteltével ugye újra jobb három védőt verték meg ebben a pillanatban, mivel 7-5-tel vezetnek. Rusfeld Dejra Jörgenzent verte meg, és Bona de Paulának a térnyerései támadásban, aminek meg kell jelenni.
Elő viszont már rohan az Eto, és Anna Lagerquistnek is megvan az első gólja. Az imént Fauske volt az, akinek a neve mellé beúszhattuk először a második szigulát, ami azt jelenti, hogy ő az első 2 gólos játékos a mérkőzésen, és szerencsére csak nagyon-nagyon rövid ideig vezetett 2 góllal az Odense. Most megint ők jönnek, és sajnos megint megvan az újabb góljuk, méghozzá irányítóból. A Hóri Horgas játékosuk Lajter volt eredményes, bal kézzel egy parádés talpról érkező átlövést követően, most már jöhet előre az Eto, és Krisztina Jörgensen szépen átveri most a baloldali kettes védőt, kifelé megy, aztán pedig belövi a kapunak a bal, illetve jobb felső sarkába a labdát, a rövid felső sarkába, úgyhogy Krisztina Jörgensennek is megvan a második gólja a mérkőzésen, és megint plusz 1-nél kénytelen támadni az Odense.
Valóban nem a védekezésről szól ez a mai mérkőzés, mint Kés a vajon szokták mondani, úgy mennek át a támadójátékosok mind a két csapat védelmén. Egészen elképesztő látni azt a sebességet, amellyel a támadók dolgoznak a mai mérkőzésen, de hát azért a védekezést össze kell szednie, és amelyik csapat talán előbb összeszedi, az jöhet ki jól ebből a találkozóból. A végén áll most az óra, sőt, mégis tovább engedik a játékvezetők, de egy rövid törlés miatt azért a játék megáll, viszont az órát engedik a játékvezetők. Legutóbb egyébként a Bajnokok Ligájában a Győr még februárban lépett pályára a Dortmund elleni sikerével, 39-28 nyert a német együttes ellen, az február 22-én volt az a mérkőzés, és azóta egy olyan igazán éles mérkőzése volt a Győrnek, a Ferencváros elleni bajnoki, amely 28-28-as döntetlennel végződött még március 18-án. Az Odense ezzel szemben azért az Esbjerg ellen is játszott egy-két hete, igaz, kikapott, majd sőt, pontosan 10 gól a 34-24-re, úgyhogy azért kellett egy éles mérkőzést játszani a két héttel ezelőtt az Odense-nek, de az nem sikerült, és azt hiszem az SBR-nél semmivel nem gyengébb csapat ez a Győr. Reméljük, hogy a magyar együttesnek sikerül a mai napon egy ugyanekkora különbséget, de akár egy pár gólos különbséget is kialakítania és elhozni a győzelmet az Odense otthonából. 8-7 az állás, 11 perc és 30 másodperc telt el az Odense Győr női kézilabda bajnokok ligája mérkőzéséből. A negyed döntőben járunk. Ezt a párharcot, nem csak a mai mérkőzést, hanem a két mérkőzés összesítését, amely csapat megnyeri, az jut majd a budapesti négyes döntőbe.
2 darab passza maradt az Odense-nek, mert azóta ők támadnak, mióta Gergő elmondta mindezt az információt. Érdekesség, hogy nagyjából ez egy maratoni hosszú másfél perces támadás volt, amely ennek a vége egy 7 méteres lesz majd. Fauske volt az, aki ezt kiharcolta, és megint Lagerquistet verték meg. Gyuri, ahogyan már te is mondtad az imént, Lagerquist mellett tényleg úgy mennek át, vagy ahogy Gergő mondta, mint Kés a vajon. Tehát ott valamit kezdeni kellene.
Így van,
összemostam
két gondolatomat, azt szokatom kérni, hogy a Jörgensen Dölfer 2-3-as nagyon stabil volt egész azonban, és most ugye Lagerquistet rendszeresen megverik, és az előbb is, amit kiemeltem, ezben sajnos értékesíti az Odense büntetőjét, ami látszik az összeszokatlanság, szerintem nincs olyan összeszokottsági szinten még ez a 2-3-as, hiszen a Lagerquist sérüléssel bajlódott egész ősszel.
Igen.
Én
véleményem szerint lesz ott egy csere nem sokára.
Meglátjuk, annyi viszont biztos, hogy Valadá belőtte valóban a 7 méteresét, ugyanúgy lőtte, mint az elsőt, bepattintotta a kapunak a jobb oldalába. Szemerei most erre nem számított, inkább azt várta, hogy valóban a teste környékére jön a lövés. Támad most az Eto, Bruna de Paula keveredett be középre, aztán egy forgás figura után már a beállót hozza föl, Dált, aztán Jörgensen bepattintja a befutó jobb szélsőnek, de sajnos ez mellé megy, úgyhogy nincsen újabb győri gól. Bofán Vétering volt az, aki megkapta a labdát, befordult beállókat megszínítő módon, de sajnos mellé lőtt. A túloldalon pedig most kiváló a védekezés. Jól zárt össze a jobboldali hármasunk és a jobboldali kettes védünk. Emiatt nem tudott köztük Fauske beugrani. Érdekesek egyébként, hogy Rusfer Dejl, ami mindig a pályán van, annak ellenére is, hogy 3 darab technikai hibával kezdte a mérkőzést. Ugye őről már említettük, hogy jövőre a Győrt fogja erősíteni, és egyelőre az Odense legeredményesebb játékosa. 80-szor volt már eredményes idei BL szezonban. Nálunk ugyanez a személy pedig Haushier, aki 75-től tudott már betalálni, de hát nyilván ő kettővel kevesebb meccsből érte el ezt a gólszámot, hiszen ahogyan azt már említették itt előttem, az Odensének a legutóbbi fordulón van még a Debrecenen is túl kellett jutnia. Megint támadnak a narancsmetes hazaiak, lekerült a labda a balszére Halil Csevicsnek, aki szerencsére rosszul passzolja vissza, úgyhogy a 15. percbe lépve megint egy Eto támadás jöhet.
Ez most jól jött ki a Győrnek, hiszen először lehetett volna a mérkőzésen 3 gólos a különbség a két együttes között. Ez nem történt meg, és akkor megint egy találatra zárkózhatna a Rába Parti együttes az Odense otthonában. Csak hogy említsük egy picit a már Marosán György által pedzegetett kapus teljesítményeket. Eddig 10%-on teljesít Szemerei Zsófi a Győr kapujában, 10 lövésből mindössze egyet sikerült hárítania, most pedig sajnos javítja az Odense kapusa saját mérlegét. Eddig 12,5%-on állt 8-ból egy védése, most már viszont 9-ből 2. Ez az arány viszont megint egy eladott labda az Odensénél. Lassan negyed óra is eltelik már a találkozóból. Odense Győr 9-7, és akkor talán Marosán Györgynek megint van egy kis ideje értékelni. Azért sok a pontatlanság mind a két oldalon.
Már 6 eladott labda van, Gyuri, ne haragudj, közben nézem itt a statisztikát.
Így van, az, hogy a gyorsjátékból adódik az emelkedettebb szám. Ugye összesen 4 eladott labdája van az Odensének, és 2 a Győrnek. Jól tapasztaljuk azt, hogy amit egy pár perccel ezelőtt is mondtunk, hogy büntetőz jut a Győr, és egy törölköző jelent meg.
Emlékeztetünk pár évvel ezelőtt volt, nem, egy mez, vagy egy törölköző, most nem tudjuk, nem, hirtelen. Nem.
Mez.
Akkor eldobtatod ez egy játékos, mert lekerült róla, de lehet, hogy leesett a kezéből. Hát 32-esen. Nagyon, igen. Höllünt volt az, aki elvesztette a mezét. Hát nyilván valamelyik győri támadó leszette róla. Jöhet a 7 méteres, tehát amiből egy újabb gól születik. Parád és lövés, megint Dioni Haushier volt a gólszerző. Úgyhogy az ő góljával megint egyre zárkozik az Eto. Hát jó lenne most már tényleg inkább visszajönni döntetlenre, mert ez a hol egy, hol kettő közt, ez nem igazán kedveznek.
Igen, ez kulcs lesz. Az előző gondolatomat, hogy lesz egy ilyen jobb 3 védőn próbál előnyt szerezni folyamatosan az Odense, és ebből leginkább szélességbe, bal szélányba játszanak, és most meg is történt az a csere, amit vártunk, ugye Lagerquist a csere sorsára jutott, és ez a szélesség, amiről beszélek, ez történt most is, aminek Haushier esik áncotávú 2 perces büntetést kap.
Sajnos valóban csúszik a Győr védekezése eddig, és most ez a 2 perces kiállítás sem jön jól, hiszen akkor most legalább 2, de talán még 3 támadása is lehet emberelőnyben az Odense együttesének. Valóban ott egy picit elcsúszott, egy kicsit azért erősnek vélem ezt a 2 perces kiállítást, így látva az ismétlést, tehát az a 2 perces kiállítás, amelyet a játékvezetők megítélnek. 16 perc telt el a találkozóból, 9-8-ra vezet az Odense, a bal oldalról pedig egy beugrás, mintha vonalra lépett volna a szélső, tehát ezt a játékvezetők biztosan jobban látják, és érvényesítették a találatot. Halil Csevics volt az, aki megint eredményes volt, és Szemereinek nem megy továbbra sem a Győr kapujában. Lehet akkor, hogy Per Johanssonnak lassan egy kapus cserén is el kellene gondolkoznia, hiszen azt mondhatom, sőt, túlzás nélkül mondhatom, hogy Szakó személyében szintén egy világklasszis kapusa van a Győrnek, aki jelenleg a kispadon pihen és nézi a mérkőzést. 1 perc és 20 másodperc van még a győri 2 perces kiállításból. Odense Győr a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében pedig 17 percnyi játékot követően 10-8, most már pedig 10 10-9 egy szenzációs De Paula egyéni megmozdulást követően.
Igen, felkerült a pályára Christiansen, azért őtől egy nagyon-nagyon sokat várhatunk. Ő még ugye a szezon elején is, ha jól emlékszem, szülésből jött vissza, de most már talán visszanyerte azt a formáját, ami az elmúlt pár évben jellemző volt rá, és Bruna De Paulának is megvan a gólja ezen a mérkőzésen, már szám szerint a második. Parádés befejezés volt, szokás szerint lábon átverte a védőjét, utána pedig most már Halilcevic az, aki beugrik a balszéről, és megvan Szemerinek az újabb hárítása. Hát ez már nagyon-nagyon-nagyon fontos volt Zsófinak szerintem, és hát a Győrnek is, mert itt van az a kérdés, amiről ezelőtt nagyjából két perccel beszéltünk, hogy egy és kettő között váltakozik a különbség, egyfolytában az Odenzei vezet, most vissza lehet jönni X-re a 18. perc közepén támad az Eto'o. Bruna De Paula van most középen, ő passzolja ki Christiansennek a jobb oldalra, beveszik a játékba Elvert is, úgyhogy igazából most három irányítós játék van, nem Gyuri, majd mindjárt ki is térhetünk erre, most viszont egy forgás figura után a beálló átmegy a jobb oldalra, Elvernél van megint középen, De Paulánál bal oldalon, Elver visszakapja, ő se lesz középen, kap egy óriási csapcsettől, hát nem lennék meglepődve, hogy ezután lenne valamilyen szankció, de végül mutatják a játékvezetők, hogy álljon föl, úgyhogy ebből már nem lesz semmi. Beléptünk a 19. percbe, Odense Győr 10-9, amikor még mindig az Eto'o támad, Elvernél van középen a labda, jól cselez De Paulának, passzol, De Paula beugrik, sajnos telibe lövi a kapust, ez egy újabb védés, úgyhogy megint nem lesz X.
Viszont megint kettő gólosra nőhet a különbség a két együttes között, ez, hát ez simán lehetett volna azért, de a nevedésnek fújni a szagatotton, csapcsát belefordult az egyébként jól védekező győri hármasba, egy szép védés volt az, mint De Paulától, én meglepődtem, hogy Elver még tovább adta a labdát, talán el is lőhette volna, és ez most már viszont belemenés kell, hogy legyen, meg is ítélik ezt már a játék, vezetők Halilcevic volt az, aki túl agresszíven támadta a falat, és az imént azért is volt nagyon fontos, és akkor ezt a győri támadást követően megint csak majd Marosán Györgyet szólítom, de megint egy kapus védés sajnos az Odenzetől, úgyhogy nem jön az egyenlítés a 19. percben 10-9, az iménti védekezés viszont azért is nagyon fontos volt, mert 7-5-ben támadhatott az Odense, mégis jött Szemereitől a bravúr.
Így van, és Halilcevicet kínáljuk fel, az most látható már, hogy a bal szél az, amelyiket inkább felkínálja a Győr, hogyha ilyen szituáció van, főleg 7-5-ben. Most a támadójátékát olyan tapasztalok a Győrnek, ami nem nagyon volt jellemző rájuk. Most az elmúlt két támadásnál is mindkétszer először Elver adta ki helyzetből a labdát De Paulának, végig vihette volna, és De Paula sokkal nehezebb szögből, nehezebb szituációba kellett befejezze a támadását. Majd az ezt követő támadásnál De Paula tette ki a bal szélre Bofán Wetteringnek, aki szintén egy nagyon, mondhatjuk, cimbalomszögből próbálkozott, és mind a két lövés sikertelen volt. Nem láttam egyelőre, vagy eddig ilyen jeleket a Győrről, hogy esetleg önbizalom hiány lenne, nehezen tudom elképzelni. Egy biztos két rossz döntés volt, bízok benne, hogy ez fordulni fog.
Jakob Westergaard kérte ki az első idejét időközben, azért volt mindenre Gyurinak ideje, hogy ezt elmondja. És Gyuri, még egy gyors kérdéssel fordulnék hozzád, hogy azért igen, előbb óriási helye volt Bruna De Paulának, de azért ritka ezen a szinten olyat látni, hogy csapcsot egyszer csak úgy dönt, hogy lejön cserélni, és gyakorlatilag ott az ő helye az teljesen üresen tátong, mert emiatt volt ott Bruna De Paula előtt ekkora hely.
Igen, hát időben nagyon rosszul helyezték el a cserét, most az, hogy csapcsot egyedül döntött így, vagy pedig az edzőjelzett neki, az nehezen tudom elképzelni, hogy magától tette volna ezt, de időben rendkívül rosszul helyezték el.
Tehát közben az időkérés, az Odense támad, Rusfert Dejlánál van jobb átlőben a labda, aztán passzolja tovább, megint lekerül a bal szélre, Halilcevic beugrik, és egy újabb Szemerei Zsófia védés. Ugye azt szokták mondani, ha egy bolt beindul, egymás után a bal szélről megvan a második bravúrja Szemerei Zsófinak. Közben pedig már fut az Eto'o, Dülfer megkapja beállóban, befordul és kilövi a kapunak a bal felső sarkát, úgyhogy hosszú idő után megint döntetlen van a táblán, Dülfer első lövéséből megvan az első gólja. Odense, Győr 10-10, akkor, amikor belépünk az első fél idő utolsó 10 percébe.
És azért nagyon veszélyes a kézilabdában, és Marosán György biztosan meg tud erősíteni egy időkérés, mert nem csak a te csapatod jut lehetőséghez, hogy az edző beszéljen vele, hanem az az ellenfél is, és most ebből az időkérésből eddig legalábbis biztosan a Győr jött ki jobban, Szemelei viszont most nem tud hárítani, úgyhogy megint az Odense vezet egyel, de hát az időkérést követően azért sikerült kivédekezni egy támadást, de megint csak Hájlcsevics.
És ugyanaz történik, jobb három védőterületről balra történő húzás, vagy a párharcot követő játék, annyi különbség, hogy most 7-6 ellen támadott már az Odense, de az elv az nem változott, tehát próbálja ráerőltetni az Odense a Győrre az akaratát, és azon a területen érvényesíteni a párharcokat, az abból történő területnyerésből befejezéseket, közben
egy szenzációs találat, amelyet érvénytelenítenek, nagyon szemfülesen Dále fordulásból vízilabdában láthatunk ilyeneket, svéd csavar szerűen előtte a labdát, de aztán már közben fújtak a játékvezetők, és aztán utána pedig egy kapus védés, megint csak a az Odense együttesétől 11-10, és akkor megint a kettő gólos előnyért támad az Odense együttese. 21 perc telt a találkozóból a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. Egy belemenés, jöhet a Győr.
Na ez nagyon-nagyon jó most számunkra. Kiválóan védekezett Bruno de Paula, ami viszont hát elég nagy baj, hogy Araten Holténak meg volt az ötödik védése a 15. lövésből, ami 33%-ot jelent. Közben, hogyha jól láttam a periférikus látásomnak köszönhetően, akkor Gyuri azt mutatta itt mellettem a stúdióban, hogy szerinted nem volt belemenés, vagy belemenés volt?
Belül volt, hogy
belül volt, tehát akkor 7 méteresnek kellett volna következnie.
Köszönjük szépen a makedóniát égvezető páros.
Köszönjük, így van, és ezt háláljuk meg egy góllal. Jörgenzen, aki felúrik, és szépen kilövi a kapunak a bal alsó sarkát, ő bal lövőből, most oda jobb átlövőbe húzódott, illetve sodródott át, de kifele ugorva is jobb kézzel szépen kilőtte, mondom még egyszer, a bal alsó sarkot, vagyis az egyenes sarkot, akkor, amikor belépünk a mérkőzés 23. percébe, Parád és Jörgenzen átlövés volt. Talán ezek az átlövések is hiányoznak, bár azért megszoktattuk a gyorslábú irányítóitól a Győrnek, hogy legtöbbször inkább cseleznek. A túloldalon pedig már Usvej Dejla is cselezni próbált, de szerencsére előtte kiváló volt az iménti gólszerző Jörgensennek, valamint Dülfernek az összezárása, úgyhogy majd csak egy szabad dobással jöhet az Odense, de csak a törlést követően. Ami viszont egy pici probléma, már remélem, hogy nincs nagy gond, hogy Bruno de Paulának a jobb combját kell masszírozni ott a kis padon, lehet, hogy egy medvepuszit kaphatott.
Igen, egészen biztos, az ő sűrű cseljátékában benne van az, hogy kontaktok történnek, ezt én bízok benne, hogy ez nem lesz olyan szintű sérülés, ami erre a mérkőzésre őt alkalmatlanná tenni.
Mintha egy labdavesztés lett volna az Odensénél, de a játékvezetők most visszaadták, egyébként üres kapuval 7-6-ban támad két beállóval az Odense együttese, úgyhogy egy esetleges gyors labdaszerzést követően egy könnyű üres kapus gólt szerezhetne a Győr, de megint le tudják játszani a szélére, viszont ez ott nem a bal szélső, hanem a jobb szélső eredményes. Hansen volt az, aki beugrott a jobb oldalról, és értékesítette ezt a próbálkozását. A hosszúban lőtte, Szemerej pedig arra számított, hogy a rövidbe jön majd a próbálkozás. Megint vezet az Odense együttese, és ami negatívum, hogy megint a Győrnek kell menni az eredmény után. 23 perc telik el a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében az Odense Győr találkozóból. 12-11-re vezet a hazai Odense. Most viszont egy 7 métereshez jut a Győr együttese. 2 perces kiállítást egyelőre nem láttunk. Elver harcolta ki minden esetre a büntetőt. Valóban ez ért egy 7 méterest. 2 perces kiállítást viszont nem, úgyhogy jöhet majd a büntetőt értékesíteni az egyik győri játékos, és kapust cserél az Odense. Reinhardt érkezik a kapuba, és Hausier lesz az, aki majd megpróbálja értékesíteni ezt a 7 méterest. Az előzőt belőtte, nézzük, hogy most mire megy Hausier. Egy lóbát követően a felső lécet találja telibe, de marad a labda birtoklás joga a Győrnél, hiszen akkor erő volt ebben a labdában, hogy gyakorlatilag a félpályáig visszapattant a kapufáról a lövés. Hát ha nem ment 7 méteresből, akkor reméljük, hogy megy akcióból, és kiegyenlít a Győr. 23,5 perc telt el, 12-11-re vezet az Odense.
Jörgensen, Elver és Christiansen most a belső hármas, aztán megérkezett Dál is, aki ugye az első BL góljáért küzd itt az Etóban. Egyelőre még nem jött neki össze, ugye az imént belefújtak a játékvezetők, pedig az egy teljesen szabályos gól volt, amelyet egy úgynevezett valóban svéd csavarral próbált meg kapura lőni, úgyhogy ő még mindig küzd azért, hogy feliratkozzon a győri gólszerzők közé az idei bajnokok ligájában. Jörgensen az, aki most tovább passzolja Elvernek, megérkezik Christiansen is, ő befele cselezne onnan jobb átlövőből, de Csapcset kiválóan védekezik vele szemben, nem engedi, hogy átmenjen rajta a dán átlövő. Most ott van a labda Jörgensennél, Jörgensennek kell felugrania, nem, inkább berakta beállóba, és ott is van Dálnak az első győri gólja a bajnokok ligájában. Hát tényleg akkor most már felsorolom az összes győri játékos, hogy kitől szeretnék még gólt látni, hát ha ez majd bejön. Annyi viszont bizonyos, hogy Jörgensen berakta beállóba, elsőre Dál nem tudta összeszedni, aztán másodjára szerencséje volt, odapattant a kezébe, és bepattintotta Ten Holte lábai között a labdát. Megint csak döntetlen van a táblán, amikor lassan belépünk a mérkőzés első félének utolsó 5 percébe, mondom én, egy győri labdaszerzéssel. Játékvezetők úgy ítélték meg, hogy nem, pedig hát nagyon-nagyon megnyúlt a győri védőnek a meze, méghozzá Breistőnek a meze, hát támadhat tovább az Odense.
25 perc telik el most már a találkozóból, jó volna valóban kivédekezni most ezt a hazai támadást, a baloldalra lekerül a labda, de most nem sikerül betörni onnan, jó volt a védekezés, már egy szabálytalanság megelőzte az akciót, talpra egy lövés, Szemerei pedig hárít, és a kipattanót össze tudja szedni az egyik győri játékos, még talán Szemerei is lent marad a földön, mert összeütközött a védőjével, és akkor a játékvezetők megállítják az órát, Szemerei pedig a földön, ez semmiképpen nem jó jel. Az azért egy picit megnyugvásra ad okot, hogy mégiscsak Szakó ott van a padon, de hát Szemereinek mindenképpen egészségesnek kellene lennie. Nagyon keményen találkozott egyébként Szemerei Zsófi Christiansennel. Hát ez valóban nem volt kellemes így az ismétlést tekintve sem, az ismétlést elnézve sem, de Szemerei talpon már a győri publikum bíztatja, hiszen érkeztek egyébként a győr szurkolók is ide az Odense otthonába, és valóban szép létszámban képviselik magukat a Rába partiak, pedig azért Győrben sem áll meg a sportélet, hiszen ott is ma férfi Magyar Kupa 4-es döntőt rendeznek, a döntő mérkőzése is ma van például, valamint hát egy Győr-Ferencváros bajnoki mérkőzés, amely talán a labdarúgó NB1-es bajnoki cím sorsáról is dönt. Itt viszont kézilabda, a bajnokok ligája, 26 perc telik el, Odense Győr 12-12, és egy 2 perces kiállítást most megúszik az Odense, mondom én, de aztán végül kiállítják Ordált.
Kiválóan támadott vele szemben, Elver először azt mutatta, hogy kifele fog menni, aztán lepördült volna Ordáról, de Ordál csak vissza tudta őt húzni a mezénél fogva, teljesen jogos a 2 perces büntetés, úgyhogy a maradék 4 perc 15 másodpercből 2 percet szinte egészen biztosan emberelőnyben fog majd lejátszani az Eto, ha és amennyiben nem lesz a győriektől is egy kiállítás. Elvernél van a labda, most középen kiváló a zárás a Dálnak, lekerül a labda a jobb szélre, megvan a beugrás, és menetrendszerűen jön a győri találat. Natalie Hagman is meglövi az első mérkőzését ezen az első gólját ezen a mérkőzésen, elnézést, szám szerint neki ez már a 28. volt a szezonban. A 34 éves rutinos svéd jobbszélső kiválóan ugrott be, és kipókhálózta a kapunak a jobb felső sarkát, vagyis a hosszú felsőt vette célba, és el is találta azt. Ember hátrányban természetesen üres kapuval támad az Odense, és jól mondom, hogy először a meccs során vezet a Győr? Ha jól emlékszem, talán végig az Odensénél volt az előnyben, talán 1-0-nál, ezt mindjárt leellenőrizzük. Annyi viszont biztos, hogy most ugye üres kapuval 6-6-ban támad az Odense, és Haushier mutatja azt, hogy álljon csak fel a játékos, mert szerinte dobálják magukat eléggé feltűnően, és hát van is ebben valami, amit most mondott a győriek holland játékosa, hiszen most eldobta magát vele szemben Fauske, és Gerit bólogattál mellettem, most először vezet az Eto'o.
Így van, hiszen az első gólt az Odense csapata szerezte, úgyhogy valóban az első alkalom, amikor vezet a Győr, az 26 és fél percet követően 13-12-es állásnál történik. Most már egyébként megérkezett a kis óra is, hiszen ember előnyben kézilabdázott a Győr, de eddig nem mutatták, hogy mennyi maradt még a kiállításból. 45 másodperc egyébként, egy szép akciót követően hiába ember hátrányban és üres kapuval támadott az Odense. Gólt szerzett, viszont egy villámgyors lerohanást követően aztán érkezik a válasz. 14-13-ra vezet a Győr az Odense ellen. 3 perc van még az első félidőből, fél percig még ember előnyben kézilabdázik a Győr, de ez idő alatt valószínűleg már az Odense végig támadja ezt az akcióját, és akkor kiegészül majd a védekezésre.
Én megmondom őszintén, remélem, hogy nem jár jól ez az óra, amit mi látunk itt a tévén keresztül, mert az imént, amikor már rég megállították a játékot, akkor még pörgött pár másodperc, úgyhogy remélem, hogy a kinti órán ezt észrevette a versenybíró, és nem engedte, hogy menjen az óra, ami viszont biztos, hogy megint van egy lövés a jobb szélről. és egy parádés Szemerei Zsófi védés. Most először a meccsen akkor kettővel is vezethet az Eto'o, még 10 másodperc van az ember előnyből, bekerül a labda beállóba, a Dülferhez, aki elsőre nem tudja összeszedni, másodjára pedig úgy ítélik meg a játékvezetők, hogy mikor beleütött a labdába, akkor ő már lent volt, emiatt nem adják meg az ő gólját. Hát Gyuri, azt láttam, hogy nagyon-nagyon csodálkozva, engem is meglepett a döntés. Szerintem ez már a második olyan beálló gólunk volt, amit elvettek.
Igen, lehet, hogy leért. Mondjuk hozzáteszem, hogy ha minden ilyet megítélnénk, akkor kevés beálló pozícióból született gólról tudnánk beszámolni. Viszont akkor nem értem, hogy miért nem hetessel folytatódik a játék, hiszen ha leért, ezért nem adta meg a gólt, az azt jelenti, hogy az helyzet volt, ha pedig helyzetben történt, a szabályszóval sem, akkor 7 méteresnek kell következnie. Nem baj, nem ez volt a legnagyobb hibájuk és egyetlen hibájuk a játékvezetőknek. A középkezdést is, hál' Istennek, hozzáteszem, nagyvonalúan kezelték az előbb a Dülfer, amikor megjátszott a Bofan Wetteringet, tehát gyakorlatilag egy ilyen 7 méterrel volt.
Alcsó angol.
Igen, túl a tért a középvonalon a Győri játékos. Nem, azt nézem, hogy kiegészült, nem egészült nem. Még ki az Odense, 2 másodperc maradt, hát megpróbálja gyorsan lejátszani a Győr szerintem.
Mert hogy volt egy időkérés Per Johanssontól, Elver az, aki most már továbbra rakja, lekerül a labda a jobb szélre, Hartmann beugrik, és parád, és húzott lövés, és egy ejtés közötti próbálkozás volt ez valahol félúton, teljesen mindegy, a lényeg, hogy Natalie Hagmannak is megvan a második gólja a mérkőzésen, és most már ebben egészen biztosak lehetünk, hogy először vezet 2-vel az Eto'o.
És jó volna megtartani a félidőre is ezt az állást, ezt a vezetést, hiszen már csak kevesebb, mint 2 perc van az első játékrészből. Üres kapuval viszont 7-6-ban támad az Odense együttese, 2 beállóval próbálkozik ott Csapcset is a falban. Azért most nehéz tartani az Odense együttesét, de egyelőre jól védekezik a Győr. Most egy beugrás, eltűnik ott egy védő, a bal 3-as védőjátékosunk volt az, aki lefeküdt a földre, valószínűleg rosszul lépett, és így nem sikerült már védekezni, sőt a bal 2-es volt az, így utólag megnézve az ismétlést, Szemereinek pedig nem sikerült hárítani, a Rusfeld Eila pedig a második gólját szerzi a mai mérkőzésen. Valamivel több mint egy perc maradt az első játékrészből, Odense Győr 14-15.
Ott van Adamos Tankonár, aki az imént elesett, ő rakta volna be most beállóba, ez is egy borzasztóan rossz megoldás volt tőle, csak úgy, mint az imént védekezésben, most támadásban sem választott jó megoldást, úgyhogy az utolsó egy perc egy Odense támadással indulhat. Sokszor szoktunk arról beszélni, hogy mi a jogos, mi a jogosulatlan eredmény, azért talán most itt a fél időben Gyuri az X lenne, ami jogos lenne mind a két csapatra nézve?
Nem, a győri vezetés lenne az igazságos és
pártatlanul.
Ezt a választ vártam őszintén, úgyhogy védekezze ki az Eto'o. Na nézzük, Rusfeld Eila most jobb átlőben kifele cselez, lekerül a labda a jobb szélre, Rusfeld Eila vissza is kapja, aztán megint csak átveri a védőjét, megint kirakja a jobb szélre, és sajnos megvan az újabb gól a jobb szélről. Parád és beugrást követően kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, vagyis a rövid alsó sarkot Hansen, úgyhogy az utolsó támadás a Győré, és lehet menni azért a gólért, amit az imént Gyuri is kért.
15-15 az állás, tehát 18 másodperc alatt még az első játék részből nincsen tehát olyan sok ideje a Győrnek, hogy megszerezze ezt a vezető találatot. Viszont egy szép betörést követően érkezik a gól. Stanko az, aki eredményes. 5 másodperc még az első fél időben, nem sikerül gyorsan elkezdeni a középkezdést, és akkor lepörög az óra. 1 másodperc még Szemereinek, ezt még azért beírjuk védésnek, és vezet a fél időben a Győr 16-15-re. A 32. percben járunk, Odense Győr most már 15-17, sőt, mire kimondom, addigra sajnos ismét egy Odense találat, 16-17, de még mindig vezet a Győr. A fél időben is egy gól volt a különbség a kettő együttes között, akkor a Győr 16-15-re vezetett, és így vonultak az öltözőbe a csapatok a szünetben. Most 1 perc és 40 másodperc, tehát el már a második játék részből egy-egy találat mind a két oldalon. Egy változtatás biztosan történt, hiszen Szakó érkezett a Győr kapujába, és Szemerei elhagyta a játékteret. Valószínűleg Szemerei már nem is tér vissza, hiszen melegítőben láttuk őt, és egy kicsit fel is dagadt a szeme, hiszen az első fél időben még találkozott az egyik csapattársával, összeugrott Jörg, sőt Krisztiánszennel összeugrott, és akkor egy pici sérülés szenvedett az arca. Az első játékrészt még végigvédte, de a második fél időben már Szakó a kapuban, Hausir pedig betörés a hosszú felső mellett bombázza el a labdát, ez most egy nagy lehetőség volt, éles volt a szög, de be lehetett volna lőni, azért ezt 2 perc telik el a második játék részből, 30 30. 17-16-ra vezet a Győr az Odense ellen.
Hauszín ugye azt követően, hogy az első lövéséből gól született itt a második játék részben, hibázott, utána pedig ugye Fauszke volt az, aki kiegyenlítette a félidei állást, és továbbra is egy van a két csapat között, vagyis 1-17-16-ra vezet az Eto, a túloldalon pedig már rohant az Odense, és kiválóan ért bele a labdába, vagy inkább pusztál a kezét Bruna de Paula, mert végül egy győri bedobás következhetett, úgyhogy most éppen a győriek támadnak, amikor belépünk a félidő negyedik percébe. Hauszínnél van megint a labda, aki Bruna de Paulához kapcsol, aztán Elvert is bevonják a passzolgatásba, megint nála van középen, ő cselezhet kifelé, a jobb keze felé, itt nem cselez, hanem közbelő, egy parádés lövés talpról, úgyhogy Elver az, aki most be tud találni, és újra két gól a különbség. A dár játékosnak ez volt az első gólja a mérkőzésen, a túloldalon pedig már egy labdaszerzést követően jöhet megint a Győr, és ott van Elver, nem is Elvernek, bocsánat, hanem Ida Mali Dálnak a második győri gólja, rögtön azután, hogy az első félidő végén meglőtte az elsőt, itt van neki a második, egy óriási bombával kilőtte a kapunak a bal felső sarkát, talán mi a kapuvát is érintette, most, hogy látom a visszajátszást, a talánból biztos lett, egy óriási bomba a bal felső sarokba, először vezet 3-mal az Eto.
19-16-ra méghozzá úgy, hogy 3,5 perc telik el a második játék részből, de az Odense támadhat, azért jó volna, hogyha nyílna az olló a két együttes között, és természetesen a Győr javára, de ez egyelőre nem történik meg, Szakó lábai között pattintja el a labdát most az első félidőben egyébként kevés szóhoz jutó Grundtvig, talán nem is volt a pályán, hiszen szenzációsan teljesített az első játék részben Halilcevic ugyanazon a pozíción, úgyhogy most a második játék része érkezett a balszélsőbe, balszélső pozícióba csereként Grundtvig, és sajnos jól mutatkozott be rögtön a második félidőben. 4 perc telik el a második játék részből, Győr Odense 19-17, említettük, hogy legutóbb ez a két együttes a Bajnokok Ligája 4-es döntőben, azon belül is a döntő mérkőzésen találkozott, akkor a Győr 29-27-re megnyerte azt az összecsapást, és lett Bajnokok Ligája győztes, tehát címvédőként lép pályára a Rába Parti együttes, amelyből ezekben a másodpercekben Elver volt eredményes ismét. Megint 3 a különbség a két együttes között a Győr javára. 20-17-re vezet a Győr ugyanis az Odense otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája negyed döntőjében.
Most azért valamennyire fel lehet lélegezni, de amint ezt befejezem, Fauszke berakja beállóba. A beálló majd nemes egyszerűséggel befordul, nem lövi kapura, mert úgy érezte Van der Fleet, hogy őt közben akadályozzák. A győri védők pedig nem értik, hogy itt mi is történt, mert hogy ők elengedték már a beállót. Hát itt látjuk a visszajátszást, ez teljesen jogos volt. Bruna de Paula még ráütött egyet a lőni igyekvő beállóra, Van der Fleetre, úgyhogy jöhet egy teljesen jogosan megítélt odenzei 7 méteres, amelyet majd 22-essel Valledal fog elvégezni, ugye ő már be tudott találni a 7 méteres vonalról, megint egy lövőcsel elsőre és másodjára is, harmadjára pedig lő, de Szakó megfogja a lövését, szépen a bal vállával kiütötte, illetve a bal válláról felpattant a labda, úgyhogy továbbra is 3-mal vezet az Eto, és lehet támadni azért, hogy 4 legyen közte, közben pedig egy közérdekű információ, a Vizla Plock 3 magyarul a keretben, megnyerte a lengyel kupát, erre is majd hamarosan kitérünk, de most nézzük a győri támadást, majdnem beugrott a szélről Natali Hagman, az utolsó pillanatban meggondolta magát, Hauszínhez visszarakta, most már Bruna de Paulánál van, Elvernél, aki eddig parádézik ebben a játék részben, lerakta volna a bal szélre, de ez nem volt a legjobb megoldás, ugye a Hobden felé megérkezett a labda, de végül csak egy szabad dobással jöhet az Eto, Elvernél van a labda, egy óriásit kap Csapcsettől, hát most már azért igazán ki lehetne állítani ezt a német hölgyet 2 percre, tettő érte már, szerintem eleget, ugye egy sárgája már van, a 2 perc még nem jött.
És támadhat továbbra is a Győr, Hauszín, egy lólövés, 4 közte, 37. perc, Győr, 21, Odense 17, de az Odense az, amely otthon játszik, úgyhogy Odense Győr, 17-21. Sajnos egy kiállításról, egy győri kiállításról tudunk beszámolni. Breisztől az, aki elhagyja a játékteret, de az eredmény, az állás, az mindenképpen biztató. 23-18-ra vezet a Győr az Odense otthonában. A fél időben mindössze 1 gól volt a különbség a két együttes között, akkor 16-15-re vezetett a Rába Parti együttes. Most a második játék részben viszont meg tudta növelni ezt a különbséget a két csapat között, és 5 gól jelenleg a differencia az Odense és a Győr között a magyar együttes. A 41. percben járunk, a kiállítást követően egyébként is ember előnyben támadhatna az Odense, de még kapusát is lehozta az együttes, úgyhogy 7-5-ben támad és megszerzi a 19. gólját a bal oldalról, a cseleként beszálló Grundvig eredményes, és ezzel szépít az Odense 4 gól közte, megint vezet a Győr továbbra is 23-19-re a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntős párharcának első mérkőzésén.
Legutóbb még 4 gól volt közte, most már csak 3-ra csökkent a különbség, de továbbra is nyilván a Győr vezet 24-21-re, akkor, amikor 17 perc van még hátra a mérkőzésből, mióta nem volt nálunk a szó, azóta ugye emberelőnyből Höjlund volt eredményes, utána pedig Bruna de Paula volt az, aki be tudott találni, és most megint Van der Fried góljával 3 volt köztem, remélem volt, nem. Sajnos beúlik a győri balszélső, és védeni tud az Odense kapujában Reinhardt, neki is megvan ez az újabb védése, sőt nem is Reinhardt, hanem az ő helyére Ten Holte már visszatért a kapuba. Nyilván nem volt az a elégedett Westergaard mester, amit látott a cserekapusától, emiatt a kezdőt, vagyis Jara Ten Holtét visszaküldte. Úgyhogy most az Odense azért támadhat hosszú idő után, hogy csak 2 legyen közte. Fausk az, aki tovább teszi a labdát, sajnos megvan a beugrás, és egy parádés ejtést követően az újabb hazai gól. Megint Höjlund volt eredményes, az a Höjlund, aki az első fél időben nem kapott lehetőséget, és itt a második játékrészben már 3 találatnál tart, de a túloldalon meg lenne a gyors válasz, ha a macedón játékvezetők engedték volna tovább, hiszen szépen beugrott Elver, kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, de valamiért belefújtak, és hát amikor a második fél idő felénél járunk, fordulnék Marosán Györgyhöz. Gyuri, hogy tetszik egyelőre a Győr? Most azért volt egy 5 gólos előny, amiből gyorsan adott 3-at az Ettó. 2 darab gyors gólváltás is volt nálunk, jöhet a harmadik, de inkább azt kívánom, hogy ne legyen újabb gólváltás. Hovden az, aki most be tud találni második ízben a mérkőzésen. Ezt megelőzően egyébként Jörgensen volt Győri részről, aki belőtte az üres kapuba egy újabb labdaszerzést követően. Arra Leichter volt az, aki tudott válaszolni, majd Hauskir talált be, és Fauske is. Most pedig meglehetett volna az első védése akcióból Hatadu Szakónak, mert akkor azért elárulom azt, hogy az imént azt beszéltük Olasz Gergő kommentátortársammal, hogy eddig 2 darab védése van Szakónak, mind a 2 7 méteresből, úgyhogy igazából mi azért szurkolunk, hogy minél több 7 méterest lőjön az Odense, nyilván ez a vicc helye volt, de most még mindig ők támadnak, Rusfeld Dejlánál van a labda, egy rossz passz követően végül össze tudta szedni, aztán jött volna egy elnézős bejátszás Fauskétől, nemes egyszerűséggel lábon dobta Jörgensen, aztán pedig reklamálta azt, hogy miért nem állítják ki Jörgensent 2 perce, ezen lett volna jogos, Csapcsot elhúzza védekezésben, dől fel, így kell valahogy a beálló szemben védekezni. Akkor, amikor belépünk a mérkőzés utolsó 10 percébe, a labda még mindig az Odensénél van, és elvileg 1-2 passznál ebből a passzívból már nem lehet több. 6-tal vezet a Győr, ugye, hogyha ezt most kivédekeznénk, ez a része majdnem megvan. Dülfer most szépen elpattintott a Csapcset elől, de a játékvezetők ebbe is belefújtak, úgyhogy az utolsó passzával jöhet az Odense, össze is fognak majd ott állni Viola Leichternek, a német átlövőnek, ő lesz majd, aki megpróbálhatja. Felugrik bal kézzel, és beleér a sánc, ez pedig átveri Szakót. Hát itt most nem volt szerencséje a Győrnek, Leichternek is megvan a negyedik gólja a mérkőzésen 5 próbálkozásból, 5-tel vezet a Győr, akciózna már elő Jörgensen, lefordult a védőjéről, de utána belefújtak a játékvezetők, úgyhogy 30-25-ös a győri vezetés. 30-26-ra vezet a Győr akkor, amikor időt kért az Eto, tehát nincsen különösebb probléma, viszont Per Johansson, a győriek mestere úgy látta, hogy valamiért ki kell kérnie a második idejét a mérkőzésen. Lehet ennek mondjuk az az oka, hogy az imént még 6-tal vezetett az Eto, most meg pedig már csak 4 van ebből a különbségből.
Az utolsó 5 percébe értünk már a találkozónak, az 56. minutumban járunk Odense Győr 27-30 ember hátrányban. A Győr, ez volt a negyedik győri 2 perces kiállítás, ezzel szemben az Odense csapatát mindössze 1 ilyen kiállítás sújtott. A Hauskir azért szépen megcsinálja a cselt és belövi az Odense kapujába labdát, aztán egy villámgyors kontra, sőt egy középkezdésből ellőtt labda üres kapura, de fölé lövi a labdát az Odense 3-as számú játékosa Ordal, ezt azért most megköszönhetjük neki, hiszen könnyedén szépíthetett volna az Odense, ez most egy óriási hiba volt a dánok játékosától, fölé emelte a labdát, nagyon könnyű lett volna ezt most belőni, pedig 31-27-re vezet a Győr az Odense ellen, villámgyorsan Marosán Györgyhöz kapcsoljunk, mit látott a második játékrészben, meg úgy általánosságban a mérkőzésen.
valahogy az előző bejelentkezéskor jeleztem, hogy a Győrnek nagyon nagy rutinja van, és tudása ahhoz, hogy tudja menedzselni a mérkőzésnek azt az állását, ami már egy komolyabb előnyt jelent számára. Ugye a második fél időben, ahogy kialakították az öt gólos legnagyobb különbséget, ha jól emlékszem, onnan három gólra jött még egyszer vissza az Odense, de ettől eltekintve, és hát ezzel együtt is, a Győr nagyon magabiztosan teljesít és vezet, és főleg, hogyha azt nézzük, hogy ez ugye a párharcnak az első mérkőzése, ami az idegenbeli meccs, az mindig nehezebb, mint a hazai mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy ebben a 3,5 percben már nagyon nagy csodák nem fognak történni, és továbbra is az lesz a kérdés, hogy 3 vagy 5 gól lesz az előnye a Győrnek.
Egy gól itt, egy gól ott, sőt most már 2 gól itt szerencsére. 33-28-ra vezet a Győr. De Paula is eredményes volt, aztán Nordahl megint lőtt egy üres kapusgot, és De Paula megint beköszönt. Így De Paula már 6 gólos, a Győr pedig 33, úgyhogy Odense Győr 28-33.
Nálunk egy hatalmas védés volt, Szakó volt az, aki bemutatta Csapcsettel szemben, 6-tal vezet az Eto, és most támadhat azért a mérkőzés utolsó 2 percébe lépve, hogy valahogy tényleg végképp nem a győzelmet dönts el, hanem kis túlzással lassan már a továbbjutást, mert azért viszonylag kicsi az esély arra, hogy ez az Odense jelenállás szerint héttel tudjon nyerni majd jövő héten az Audi arénában. Ki kell emelni továbbra is Dioni Haushírt, aki már 7-szer volt eredményes a mérkőzésen, illetve 12 lövésből 67%-on áll, parádésan teljesít tényleg a Győr jobb átlövője, az, akit most éppen Csapcset lerántott, emiatt egy kisebb törlés volt. Támadhat továbbra is a Győr, továbbra a labdát elver éppen Haushírhez, aki felhozza a jobb szélről Hovdent, Hovden pedig már vissza is passzolja Haushírnek, aztán megint Haushírnél van, elövi talpról, és egy parádés bomba a kapu jobb alsó sarkába, megint 7-tel vezet az Eto, 35-28-ra Dániába, már csak 1 perc 20 másodperc van hátra a találkozóból, és mivel nincsen már időkérése az Odensének, emiatt maximum Per Johansson kérhet majd időt. Igen, van bizony, ebben a pillanatban pedig Haushair átverte vele szemben a védekező játékost, bal kézzel kifele ugrott, és szépen kilőtte balról a kapunak a jobb alsó sarkát, úgyhogy csak úgy, mint a mérkőzésen többször, most is egy Dioni Haushair góllal növekszik az Eto előnye, összesítésben pedig 8-as győzelemmel utazik haza majd Győrbe az Eto, de hogy mi is történt a mérkőzésen, a mérkőzés krónikáját Olasz Gergőtől hallják.
Magabiztos előnnyel várhatja majd a visszavágót a Győr csapata a női kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjében. Odense, Győr Audi Eto KC. 36-28, pontosabban 28-36, hiszen a Győr nyerte meg a találkozót. Jobban indult az Odensének az összecsapás, az első találatot is a hazai dán együttes szerezte meg, sőt, egészen a 21. percig vezetett is a dán csapat. Akkor 13-12-nél először szerezte meg a vezetést a Győr, és a félidőben is maradt ez az egygólos győri előny, 16-15-ös állással vonultak a félidőbe. Félidőben az öltözőbe a csapatok. Aztán a második játékrészben tovább nyílt az olló a két együttes között. 22-17-nél először vezetett 5 találattal a Győr. Aztán igaz, feljött az Odense. 24-22-re megint csupán 2 volt a különbség a két együttes között. Aztán megint jött egy jobb győri periódus. Ismét vezetést szerzett a Győr, és 28-22-nél már 6 is volt a két együttes között. 4 üres kapusgólt szerzett a Győr ekkor, hiszen erőltette a 7-6 elleni játékot üres kapuval az Odense csapata. Rájött ekkor a vezetőedző az Odense csapatánál, Jakob Westergaard, hogy ez nem működik, és akkor váltott a csapata, megint felzárkózott az Odense 30-27-re, de a végén ismételten a Győr értékesítette a papírformát, és először a mérkőzés utolsó másodperceiben 8-ra nőtt a különbség a két együttes között. Ez pedig azt jelentette, hogy a Győr idegenben 36-28-ra legyőzte az Odense csapatát.
A Győr-Odense visszavágót szombaton 4 órától rendezik, és a Metz FTC-hez hasonlóan közvetítjük a körkapcsolásban, majd egyszer csak téma lesz a visszajátszásban is.